felé. Ön szerint pótolható-e a majdnem 3 hónapos leállás? És hallott róla, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség először rendezi meg Magyarországon a Bajnokok Ligája döntőjét. Budapest beírja magát a futballtörténelem könyvbe.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete alkalmából.
Vigyunk a jegyes bárra!
Minden ember életében egyszer eljön a pillanat, amikor döntenie kell. Szabadság vagy rabság.
Majdnem mennyasszony. Május 1-én 15 óra 50 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 7 perccel a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is írhatnak nekünk, 0630 9666, és már is mondom, hogy milyen témákkal foglalkozunk 10 óráig. Egyre többen tüsszögnek, fújják az orrukat, itt van a tavaszi pollen szezon, egyszerre körülbelül 20 féle allergén van a levegőben, a múlt héten pedig még szaharai por is érkezett.
Egy erdély kirándulás volt a hegyekben, gyönyörű, szép, csodálatos természet. Mindenféle fa virágzott, akkor ott aztán nagyon-nagyon elindult. Hogyha a tengerparton vagyok, akkor megszűnik. Hiába tavasz, hiába virágzás.
Milyen szezonra számítsanak idén az allergiások? Hogyan hatott a szaharai por a levegő minőségre? Illetve írják meg nekik, hogy önök hogyan védekeznek az allergiás tünetek ellen. Hamarosan erről is beszélgetünk. És nem csak a pollenek, hanem a kullancsok is megjelentek már. Leginkább az erdőben túrázva tartunk tőlük, pedig bizony a kertben is ott lehetnek.
Arra alkalmas helyen, pihenés közben át kell vizsgálni a testünket, mint maga a túra közben is. Ajánlott ilyenkor, ha használunk valamilyen rovar, ízeltlábú riasztó szprét, akkor ismét kenjük, ismét fújjuk be magunkat.
Mit tegyünk, ha kullancsot találunk magunkban? Az oltás mennyire nyújt védelmet? Önök például odafigyelnek, átvizsgálják magukat egy-egy túra után. Hogyan védekeznek? Adjanak nekünk is tanácsot. 0630 9666 az SMS számunk. A tavaszi fák pollenjére allergiások, fokozódó tünetekre számíthatnak a következő napokban. Orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés is jelentkezhetnek. A nyír pollen koncentrációja országosan már magas, a platáné, a tölgyé és az eperfa féléké pedig közepes. De mit tehetnek az érintettek a kellemetlen tünetek ellen? Szemcsepp, gyógyszer vagy sókamra? Mi segít? Önöknek például mi segít? És mi minden befolyásolja egyébként még a levegő minőségét? Hamarosan a szakértőket kérdezzük, de először hallgassuk meg, hogy mit mondtak a járókelők a tapasztalataikról Kulik Bencének.
Itt vagyok a Városliget közepén, csicseregnek a madarak, rügyeznek a fák és nyílnak az első tavaszi virágok, tehát a pollen száll a levegőben, és én érzem is, hogy az orrom teljesen tele van. Minden esetre én most itt körbekértezek a Liget látogatók között, hogy ők hogyan élik meg a tavaszi allergia szezont.
Allergiás vagyok sajnos. Konkrét listám nincs, csak így tapasztalat alapján. Szénanáthám van, főleg így pollenre.
Elkezdte már látni magán a tüneteket? Elkezdődött már az allergia az idén?
Nekem még hála Istennek nem, de minden esetre felkészülök. Elkezdtem szedni vitaminkomplexet, amit egyébként ilyen megelőzés céljából szoktam, és hát bízom az eredményében. Most egy új készítmény, úgyhogy ez még csak ilyen próbaszinten. Remélem, hogy jó eredményeket fog hozni.
Mit jelent, hogy állandó orrfolyás, állandó tüsszögés, szemkaparás, viszketés? Hogyan jön elő önnél az allergia a szénanátha?
Hát konkrétan ezek a tünetekkel, amiket így most felsorolt. Plusz könnyezés, tehát ilyen erősen könnyezik a szemem, tehát így konkrétan van, amikor az autóban ülök, és úgy néz ki, mint hogy a zokognék valami. két furcsa pillantást megkaptam emiatt. Igen, tehát ilyen dolgok.
Emlékszik, hogy mikor volt az első olyan tavasz vagy nyár, amikor beütött az allergia?
Igen, emlékszem. Emlékszem, egy kirándulás, egy erdélyi kirándulás volt a hegyekben, gyönyörű, szép, csodálatos természet, mindenféle fa virágzott, akkor ott aztán nagyon, nagyon elindult ugyanezekkel a tünetekkel, és sajnos azóta is. Egyébként nálam olyan, hogyha tengerparton vagyok, akkor megszűnik. Tehát így éltem külföldön tartósan, és ott például nem volt semmi panasz, hiába tavasz, hiába virágzás. Úgy látszik, ez a erős párás levegő az kompenzálta valahogy, vagy kiütötte ezeket a tüneteket.
A magyarok majdnem fele, 49%-a bevallottan allergiás valamire. A társadalom 11%-a a különböző virágporokra, még minden ötödik honfitársunk a pollenek mellett más dolgokra is. Egy tavalyi felmérésből az is kiderül, hogy a szénanáthások harmada semmit nem tesz a tünetek enyhülése érdekében, egyszerűen csak megpróbálnak együtt élni a kellemetlenségekkel.
Igen, én allergiás vagyok, és mindentől, hanem az ételektől, de inkább a por, a pollen. Ez igazság, hogy nekem krónikus, és minden nap szedek gyógyszeret, nélküle nem tudok élni. Muszáj vigyázni a takarításra, a alatok is, akinek van cica, és ettől is allergiás vagyok, de a gyógyszer nagyon segít. Mindig orvoson keresztül keresünk gyógyszeret, és ha nem működik már, amit nekem ez történt is, hogy nem működik, már utána cseréltünk valamilyen erősebb, és így nem 100%, nem lehet javítani teljesen, de egy kicsit jobb az életminőségem.
Melyik a legrosszabb, melyik a legkritikusabb időszak, vagy igazából annyi minden probléma van, hogy mindegyik időszak kritikus?
Nem, a legkritikusabb nekem legalább, amikor kezdődik az a virágzás, mondjuk, az a sok pollen a levegőn. Tavasz elején nagyon durva, de úgyis nyáron, amikor nagyon meleg és nagyon száraz, ez nagyon zavar, amikor nagyon száraz. De az az igazság, hogy mindig, ha nem vigyázok, amikor nagy változás van, hideg volt, és utána nagyon meleg nap van, ez is zavar az allergiás embereknek, de a tavasz elején és mondjuk a nyár vége, ez a legdurvább nekem.
Önök szenvednek már a tavaszi pollenallergiától? Hogyan védekeznek? És mit tapasztalnak? Milyen most a levegő minősége? Erről is beszélgetünk a következő percekben vendégeinkkel, dr. Szigeti Tamással, az NNGK levegőhigiéniás szakértőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És a telefonvonalban itt van velünk dr. Magyar Donát is, az NNGK aerobiológusa. Jó napot kívánok önnek is!
Jó napot kívánok!
Hát, tapasztalatom szerint azért ma csípős hideg reggelre ébredtünk. Elég szeles is a reggel. Ilyenkor örülhet annak az ember, hogy legalább tiszta a levegő, biztosan?
Kémiai szennyezettség szempontjából feltétlenül, hiszen a szél az nagyon kedvező, viszont a biológiai allergének szempontjából ugye a szél az gyakorlatilag a fákról lefújja a virágport, a már leülepedett virágport felkeveri, tehát ilyenkor az allergiások szenvedhetnek jobban, súlyosabbak a tüneteik, mintha mondjuk nem lenne szél.
Akkor dr. Magyar Donáthoz is fordulok, hogy milyen pollenek vannak speciálisan ilyenkor a levegőbe, amelyek tapasztalataik szerint a legtöbb embert érintik, vagy a legtöbb ember napjait nehezítik meg?
Hát most nagyon sok pollen típus van a levegőben. Ez az időszakot általában az jelenti, hogy egyszerre több növény is ontja a virágporát. Ami leginkább tüneteket okozhat, az a nyír, a tölgy és a platán. A nyír az már korábban elkezdte a pollenszórást, és egy pár hete meg azt gondoltuk, hogy lecsengőben van a szezonja, azonban újra előre kapott. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos folyamatosan mérnünk a pollen koncentrációt, mert ilyen meglepetések érik az embert.
De ez miért fordulhat erre? Ugye azt gondolná az ember, hogy a virágzásnak van egy időszaka, és aztán az véget ér. Nagyon hideg telünk volt, azt is gondolhattuk, hogy lehet, hogy ez jót tett a pollenek szempontjából. Ez mint tévedés?
Nem tévedés, hanem a növények nagyon rugalmasan képesek alkalmazni a különböző időjárási helyzetekhez. A nyír például nagy mennyiségű pollen termelt, azonban a hideg tél miatt, az elhúzódó hideg időszak miatt nem tudta kiszórni a pollenjét. Jött egy rövid jó idő a számára, amikor nagy mennyiségben szórta a pollent, azonban a csapadékos időjárás, ami erre következett, az megakadályozta, és akkor azt lehetett feltételezni, hogy a nyír szezonnak vége. Azonban a növény még tartalékolt erőforrásokat, és még újra beköszöntött számunkra egy második csúcs időszak. A platánnál kevésbé ért minket meglepetés, ez a növény a tőle megszokott időszakban kisebb csúszás ugyan, de elkezdte a pollen szórását. Szerencsére ez egy viszonylag rövid ideig jelentkező probléma, a platán pollen. Amire viszont számíthatunk, hogy a pázsit félék nem sokára komoly mennyiségben kezdik el szórni a pollenjüket, főleg április végén várható ez. Ez azért fontos, mert ez az egyik leggyakoribb allergén.
Ezt akartam éppen kérdezni, ugye itt most soroltuk, hogy platántölgy vagy eperfafélék, és akkor most mondja, hogy a pázsitfűfélék, hogy van ez, hogyha valaki az egyikre allergiás, akkor valószínűleg a többire is, vagy tényleg ezt mindenképpen meg kell vizsgáltatni, hogy kifejezetten melyikre, mi a tapasztalata?
Érdemes kivizsgáltatni. Egyébként általában az allergiának a menetére jellemző, hogy először egy pollenre vagy egy allergénre lesz valaki érzékeny, és ezt követően egyre több allergénre lesznek tünetei, amennyiben ezt nem kezeli, vagy nem kerüli ezeknek az allergéneknek a jelenlétét. Általában ilyen erősebb allergénekkel, mint a pázsitfűfék vagy a parlagfű kezdődik el az allergia.
A hallgatókat is kérem, hogy írják meg a tapasztalataikat, hogy például érzékenyek-e már most, érzik-e, hogy tényleg itt van a tavaszi pollen szezon, és hogyan védekeznek. 0630 9666 az SMS számunk. És most dr. Szigeti Tamáshoz fordulok, hogy van ez, hogyha valaki tapasztalja, hogy igen, ilyenkor azonnal jelentkezik az allergia, akkor a legjobb, hogyha a környezetemben gyorsan kiírtok minden nyárfát, vagy nem tudom, tölgyfát, vagy platánt, ami ott van, az segíthet, vagy egészen máshogy kell megközelíteni a problémát? Hát
teljesen máshogy kell megközelíteni a problémát. Ugye a legfontosabb mindig a gyógyszeres kezelés. Tehát ha valaki tudja magáról, hogy allergiás, egy bizonyos allergénre, ne várjuk meg, amíg a tünetek jelentkeznek. A leghatékonyabb kezelés az mindig az, hogyha már a tünetek megjelenés előtt körülbelül 1-2 héttel elkezdjük a gyógyszeres kezelést, akkor sokkal hatékonyabb.
Tehát ha már tudom, hogy allergiás vagyok, és közeledik a szezon, akkor el kell kezdeni a gyógyszert.
Akkor el kell kezdeni, és ehhez ugye nagyon fontos, hogy folyamatosan kövessük nyomon az előrejelzéseket, hiszen az allergiások jó részt tudják, hogy mikor is virágzik az adott allergén, amelyre ők allergiásak, de ez ugye a Nemzeti Népegészség és Gyógyszerészeti Központ honlapján elérhető pollen térkép alapján is tájékozódhatunk, illetve van egy rövid távú előrejelzésünk is, tehát hogy a következő 3 napban megbecsüljük, hogy hogyan is fog alakulni a helyzet. Erről is tudnak az allergiások tájékozódni, és figyelembe tudják venni, hogy a tünetek erőssége várhatóan erősödni fog, gyengül fog, attól függően, hogy hogyan is alakul a pollen helyzet.
Ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát évről évre egyre rosszabb a helyzet, de lehet, hogy egyszerűen csak egyre többen vannak tisztában azzal, hogy allergiások.
Az allergia 21. század népbetegségre egyre több embert érint, tehát a legutóbbi felmérésünk alapján is minden harmadik magyar ember allergiás valamire. Ezek közül is a legtöbben ugye a parlagfű pollenjére allergiások, általában 1,5 millió ember az, aki allergiás a parlagfű pollenjére. Tehát, és nagyon sok minden befolyásolja. Ha például a genetikai tényező, tehát a valamelyik szülő allergiás, akkor nagyobb valószínűséggel lesz a gyermek is allergiás. De nagyon sok minden befolyásolja, például a környezet, vagy volt-e súlyosabb légúti fertőzése a gyermeknek, a túlzott antibiotikum fogyasztás mondjuk gyermekkorban. Tehát nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja, hogy valaki allergiás lesz-e vagy sem.
Azt írja egy hallgató, hogy szép napot, gyerekkoromban mindig kint játszottunk a kertben, ahol akkor még nem vágták hetente a füvet, az ingatlan tele volt gyümölcsfával, a fű jó indulattal sem volt rövidre vágva, semmi bajom nem volt, és nincs ebből adódóan, viszont nagyon sok kecsketejet ittunk, ugye? Sokan esküsznek valamiféle népi gyógyászatra.
Hát ugye nagyon sok ilyen van, kimondottan ugye a parlagfűnél is, például, hogyha az adott kecskének a tejet, olyan kecske tejet iszunk, ahol a kecske mondjuk parlagfűvet legel, akkor mondjuk az biztos jó a parlagfű allergia ellen. Nagyon sok ilyen népi hagyomány van, ezeknek nincs semmilyen tudományos alátámasztottság. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ne is fogyasszunk olyan készítményeket, amelyek például a parlagfűvet tartalmaznak, és így tovább. Tehát nagyon fontos, hogyha allergiából meg akarunk gyógyulni, akkor szakorvoshoz menjünk, és immunterápiás kezelésre jelentkezzünk, hiszen ez az egyedüli módja annak, hogy az allergiát megszüntessük.
Igen, és mindenképpen érdemes kivizsgáltatni, hogy mire vagyunk valójában allergiásak. Dr. Magyar Donátot kérdezem, aki itt van velünk a telefonvonalban, hogy milyen helyzete van speciálisan Magyarországnak a pollenek szempontjából, akkor most még ne is beszéljünk a kémiai szennyezettségről. Ugye az ország valami egy medencében fekszik, megvan a saját növényvilága. Mennyire befolyásolja ez azt, hogy mennyire vannak jelen ezek az allergént, vagy allergiát okozó pollenek?
Hát elsősorban ez a parlagfű szempontjából jelent egy kedvezőtlen helyzetet, és ez az időszak, ami legterheltebb ilyen szempontból, az az augusztus-szeptember, amikor is a Kárpát-medencében a pollen mennyiség, amely kiszoródik parlagfűes területekről, illetve itt meg kell említeni azokat a növénykórokozó gombákat is, amik ilyenkor megtermelődnek szintén a mezőgazdasági területeken, egy ilyen nagy koncentrációban allergének súlyos tüneteket okozó mennyiségben keringenek gyakorlatilag szinte 2,5 hónapig a Kárpát-medence levegőjében, ahonnan csak nagyon sokára tisztul ki ez a szennyezettség, sőt ugye nyugat-európai országokban is átjut Magyarországról, még ott is jelentkeznek tünetek emiatt. Úgyhogy ilyen szempontból kedvezőtlen sajnos a helyzet Magyarországon.
Sok hallgató írja nekünk a saját tapasztalatait, illetve hogy mi segített. Például azt mondja valaki, hogy most jártunk Buteyko tanfolyamra, sok betegségre megoldás, allergia, asztma, horkolás, apnoé, és akkor egy másik javaslat Erikától, hajmosás, gyakori párnahúzatcsere, tiszta vízzel többször arcot mosni, szemet és szájat öblíteni. Somolyog itt közben dr. Szigeti Tamás, hogy vajon mennyire jó megoldás mindez. Hozzáteszek még egyet, én emlékszem, amikor hát valamiért kinőtte aztán a gyermekem, de tényleg nagyon súlyos köhögő rohamok is jöttek rá. Sajnos csak az segített, hogyha sókamrába vagy szerencsésebb esetben tengerpartra eljutott.
Igen. Hát azért is mosolyogtam, hiszen a hallgató nagyon pontosan megírta azokat, hogy melyik is azok a házi praktikák, amelyekkel csökkenthetjük az expozíciónkat. Ezek a hajmosás, ugye nem mindegy, hogy hova teregetünk ki, hiszen ha kintre teregetünk, akkor ott azon mondjuk az ágy nem megtapadnak a pollenszemek, utána bevisszük őket az ágyunkba, és gyakorlatilag est is kellemetlen tüneteket tapasztalunk. Ugyanígy nagyon fontos, hogyha utazunk, és mondjuk magas a pollen terhe, és ne húzzuk le az ablakokat, inkább kapcsoljuk be a klímaberendezést, vagy ami tartalmaz egy pollenszűrőt, tehát ezek mind-mind nagyon hasznos házi praktikák, és ezekkel lehet csökkenteni a tüneteket.
Nem tudom, hogy erre tud-e válaszolni, de egy hallgató kérdezi, ezért felteszem a kérdést, hogy a fiamnak poratka allergiája van. Van-e erre bármiféle megoldás? Az NNGK oldalán talál-e valaki esetleg megoldást? Dr. Magyar Donátot hagy szólítsam meg ezzel a kérdéssel.
Igen, a poratka az egyik legerősebb beltéri allergén. A pollenszemekkel kapcsolatban beszélgetünk most, de itt meg kell említeni, hogy a poratka allergia az gyakorlatilag egész évben jelentkezhet, hiszen az a lakásban folyamatosan jelen lehet. Általában magas páratartalomhoz kapcsolódik, rossz előztetés, esetleg beázás, és nagyon gyakran kíséri penészedés is. A poratkák és a penészgombák szoros kapcsolatban vannak egymással, ezért általában tényleg együtt található, tehát ahol akár penészgombát látnak, ott lehet számítani a nagyon erős poratka allergia kialakulására is.
Ezt nyilván meg kell szüntetni, ez az egyik megoldás akkor.
Hát a megszüntetés, igen, az egy elég küzdelmes, nehéz folyamat, ugyanis itt először is meg kell találni, hogy milyen műszaki ok állhat a hátterében annak, hogy nedvesség van az épületben, azt kell megszüntetni, csak utána lehet eredményesen védekezni a poratkák, illetve a penészgombák ellen.
Ugye itt szóba hoztuk már, hogy például múlt héten szaharai por is rontott a helyzetem, vagy légzési problémákat okozhatott, akár kellemetlen tüneteket. Talán akkor most már érdemes beszélnünk általában véve is a levegő minőségéről. Ugye én mondtam, hogy egy medencében vagyunk, például ha tengerpartra elutazunk, akkor megszűnnek az allergiás tünetek. Mi minden befolyásolja itt nálunk még a levegő minőségét?
Ugye egyrészt nagyon fontos szerepe van a földrajzi elhelyezkedésnek, amit mondtunk, ugye a Kárpát-medence, a medence jellegéből adódóan nagyon gyakran alakul ki olyan metrogé helyzet, amikor gyakorlatilag megrekednek itt a légszennyezők, és ugye ez nem csak a biológiai allergiákra igaz, hanem gyakorlatilag egyéb légszennyezőkre is. Ugye a fűtési szezonnak vége van, de ugye a fűtési szezonban ez egy nagyon jó példa, amikor megnézzük, hogy füstöl a kémény, és gyakorlatilag nem teljesen fölfelé száll a füst, hanem majdnem, hogy vízszintesen.
Hát, hogy a falu fölött ott van végig,
ott
ugye
van
akár
egy
a füstréteg, vagy egy szürke réteg, igen. A helytetőről az egész város fölött is sokszor látni.
Igen, tehát egyrészt ennek nagyon fontos szerepe van. Másrészt pedig az, hogy milyen légszennyezők vannak éppen jelen, milyen kibocsátó források. Ugye kezdődik a jobb idő, jön a nyár, a nyárnak a tipikus szennyezője az ózon. Az ózon az légköri folyamatok során keletkezik, tehát napsugárzás, illetve egyéb vegyületek szükségesek hozzá. Tehát erre kell igazából felkészülni, hogy majd nyáron az ózonnak a koncentrációja lesz magasabb. Plusz ugye a klímaváltozás...
Hát erre hogy lehet felkészülni?
Ugye fel lehet készülni. Ugye az, ami nagyon fontos, hogyha valakinek mondjuk krónikus légúti betegségben szenved, az ózon ezeket a tüneteket tudja súlyosbítani. És ugye fel tud arra készülni, hiszen vannak egyéni védekezési módjai egy krónikus betegnek, tehát hogy fontos, hogy tudja, hogy hogyan is alakul a levegő minőség ilyen
esetben. Érdemes ilyenkor maszkot viselni például, az segít, vagy inkább ront a helyzeten?
Az ózon esetében nem, tehát hogy az ózon ugye ez gázhalmaz állapotú légszennyező, az áthatol gyakorlatilag.
És a szaharai porjon?
Ha a szaharai porjon, akkor viselhetünk maszkot, hiszen az kiszűri ezeket a részecskéket. Ugye ez is nagyon fontos, hogy a klímaváltozásnak az egyik hatása, hogy a globális légköri folyamatok máshogy alakulnak, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt, és egyre gyakoribb a szaharai por megjelenése hazánkban is, akár 10-12-szer megjelenik évente.
Én úgy tudtam, hogy északnyugati széljárás van jellemzően.
Igen, ez a tipikus, tehát hogy a nyugati szelek, északnyugati szelek, viszont vannak olyan napok, amikor gyakorlatilag délről észak felé haladnak a légtömegek, és a Szaharából így jut el hozzánk az a por, tehát hogy a Szaharában, amikor van egy porvihar, akkor ez a por gyakorlatilag a magasabb légrétegekbe tud kerülni, és akár több ezer kilométert is meg tud tenni, és akkor látjuk ezt a narancsos, opálos égboltot, és hát nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy ilyenkor megemelkedik a kisméretű aeroszol részecskéknek a koncentrációja levegőben, és nagyon sokan érzik ilyenkor, hogy légutirritációt tapasztalnak, köhögnek, szemirritációt, tehát ez egy gyakori jelentés, gyakori tünete a szaharai por érkezésének.
Azt írja egy hallgató, hogy szerencsére nem vagyok allergiás, de más problémám van. Például, hogy nálunk Pécset rendkívül nagy a légszennyezettség. Jártam úgy, hogy az egyik legforgalmasabb úton mentem hazafelé csúcsidőben, 10 percen belül szédülni kezdtem az oxigén hiánytól, épp hogy el tudtam hagyni ezt a zónát, anélkül, hogy rosszul lettem volna. Valóban ilyen súlyos tüneteket is okozhat, hogyha nagyon magas mondjuk egy forgalmas út mellett a légszennyezettség?
okozhat természetesen ilyen jellegű tüneteket. A leggyakoribb tünetek azok mindig a légúti tünetek, de akár általánosabb tünetek is, akár a szédülés is, vagy a fejfájás is megjelentkezhet, de a leginkább, amit tapasztalunk, azok mindig a légúti rendszerhez köthetőek. És azért forgalmas a utak mentén, kimondottam mondjuk a fűtési szezonban, amikor a keveredése az adott légszennyezőknek nem nagyon valósul meg, akkor gyakorlatilag kedvezőtlenül alakul a légszennyezettség mértéke.
Egy hallgatótól is kaptuk tanácsot poratkához kapcsolódóan. A úgynevezett fölösleges textil dolgokat mellőzni kell, például vastag szőnyeg, falikárpit. A gyermekem volt allergiás, szerencsére kinőtte. Ezt az akkori tüdőgyógyász orvosa ajánlotta, gyakori takarítás heti ágynemű cserével, függöny mosással. Biztos igen, hogyha ezeket a textileket, ami szívja magába a port, eltávolítjuk, akkor jobb lesz a helyzet. Egy másik hallgató pedig kérdezi, hogy mit jelent az, amikor mondják mindig a hírekben is, hogy a szállópor koncentrációja magas.
Ugye maga a szállópor az ugye többféle forrásból is származhat. Ugye a leggyakoribb forrás az, amikor a fűtésről beszélünk a fűtési szezonban, de ugye itt jelenleg most ugye ennek vége van, itt másodlagos szempontból, most a közlekedés gyakorlatilag, ami legfontosabb, tehát ugye a kipufogó gázban is található a kisméretű aroszol részecskék, ugyanúgy a gépjárművek felverik a port, de ugye nem feledkezhetünk meg arról, hogy akár a nyári szezonban úgy beszéltünk erdőtüzekről és nádastüzekről, ekkor is keletkeznek kisméretű aroszol részecskék, tehát nagyon sok rétű forrása van, vagy mondjuk mezőgazdasági területekről is biztos nagyon sokan látnak már, hogyha fúj a szél, akkor gyakorlatilag fúj a port is. Úgyhogy nagyon sokféle forrása van ezeknek a részecskéknek, és amikor azt mondjuk, hogy magas, vagy egészségtelen levegő minőség, akkor az mindig azt jelenti, hogy már olyan koncentrációban van jelen, hogy ez tüneteket okozhat.
Azt hittem, hogy a végére meg tudjuk majd fogalmazni azt a jó tanácsot, hogy hát tessék fölmenni a hegyekbe a hétvégén, az milyen jót tesz az egészségünknek is, de ezek szerint ez allergiás tünetek esetében egyáltalán nem biztos, hogy jó tanács.
Nem feltétlenül, hiszen nincsenek elég magas hegyeink, illetve a tengerpartunk sincs, de nagyon fontos az, hogy minél többet azért kiránduljunk, és kerüljük el az allergéneket.
És egy hallgató is írja nekünk 70-es mobilról éppen most, hogy mozgás, biciklizés, ez mind csökkenti az allergiát. Tehát azért nem mondjanak nemet a természetre. Én nagyon szépen köszönöm dr. Szigeti Tamásnak, az NNGK levegőhigiéniás szakértőjének, illetve dr. Magyar Donátnak, az NNGK aerobiológusának, hogy segített nekünk eligazodni itt a pollenek világában. Hamarosan folytatjuk az utunkat a természetben, de most 2 perccel fél 10 után rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Szlovákiába csaknem 3 hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány, közölte a szlovák gazdasági miniszter. A nyersanyag továbbítása január végén állt le, amikor orosz támadás érte a Barátság vezetéket. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz a két legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcson. Utóbbi szerint teljes tengeri tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére, korlátozzák az orosz bankrendszert, valamint további exportkorlátozásokat vezetnek be orosz árukra és szolgáltatásokra. Ismét izraeli légicsapás érte Dél-Libanont. 3 ember köztük egy újságíró meghalt, egy fotós megsebesült. Az izraeli hadsereg szerint 2 a Hezbollah által használt épület ellen intéztek csapást, és tagadták a libanoni miniszterelnök állítását, miszerint akadályozták volna a mentők bejutását a területre. Az ügyben vizsgálat indult. Összeütközött 2 vonat Dániában. A fővárostól Kopenhágától északra történt balesetben 17-en sérültek meg. 4 ember állapota válságos. A 2 regionális szerelvény frontálisan ütközött. A körülményeket még vizsgálják. Itthon felső vezetékhiba okoz jelentős fennakadás Szajol állomáson. A Nyíregyházi és a Békéscsabai fővonalon hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó vonatokra kell számítani, várhatóan délutánig. 20 MÁV busz már reggel óta segíti a közlekedést, emellett az ország távolabbi részeiről is buszokat irányítanak a helyszínre, amelyek folyamatosan állnak forgalomba. Napos szeles időre számíthatunk ma eső nélkül. Délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, délután keleten lehet felhősebb az ég. Napközben 16-21, késő este 7-15 fok várható.
közlekedési hírek.
5 perccel fél 10 után jöjjön akkor néhány hír az utakról. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon kigyulladt egy kamion. A 40-es kilométernél a forgalom így most csak egy sávon halad, a torlódás viszont már több kilométer hosszú. Az M1-es autópályán Nagyigmán térségében korábban egy kamion szalagkorlátnak ütközött és felborult. A 92-es kilométernél mindkét irányba megindult már a forgalom, de aki teheti és a főváros felől érkezik, az térjen le a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópontban, aki pedig Hegyeshalom irányából érkezik, az a 101-es jelű Nagy Szent János Bőny csomópontban hagyhatja el az autópályát. A torlódás mindkét irányba meghaladta már a 12 kilométert, és nagyon lassan osztik. Vezessenek türelmesen.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Lehet, hogy egy-egy túrához jól felöltözünk, befújjuk a gyerekeinket, de nem csupán az erdőben érhet minket kullancscsípés. Az apró veszélyes rovar ott van bizony a kertünkben is, vagy akár a lakásban. Behozhatja a kutya a bundájában, de mi magunk is a ruhánkon. Hogyan tarthatjuk mégis távol az élősködőt, és mit tegyünk, ha már belefúrta magát a bőrünkbe? Önök például hogyan védekeznek? A természetjárás után átvizsgálják magukat, írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. Tarnóci László Nógrádban, az ország legerdősebb vármegyéjében kérdezett túrázókat a tapasztalataikról.
Fogtam, odaadtam, hogy elég szed ki magam.
Miheller Tibornak, a Zöld út természetjáró egyesület túravezetőjének hátizsákjában sok praktikus dolog található, többek közt ez a kezemben tartott csipesz.
Ez egy kullancs kiszedő csipesz, ez ténylegesen erre szolgál. Hasonló ugyan, mint általában egy női neszeszerbe található kozmetikai csipesz, de vékonyabb, hegyesebb a vége. Kifejezetten arra szolgál, hogy közvetlen a bőrbe hatoló felületen, tehát a kullancs fejénél tudjuk megfogni és kitépni az állatot.
Túratársaival gyakran találkozik kullancsal?
Hát elég gyakori. Szinte bárhol találkozhatunk kullanccsal. Az az igazság, hogy egy városi játszótértől egészen a sűrű erdőig bárhol előfordulhatnak, tehát a városi embert se védi meg az, hogy én ugyan nem megyek az erdőbe, mert ott kullanccsok vannak, sajnos már mindenhol. Úgyhogy gyakori fűben, a bokrok lombjain, de van olyan elmélet is, hogy a szelet vagy a feltörekvő légáramlatot, feláramlót használva magasabbra, akár a fák ágaira is felviteti magát a kullancs, és onnan támad.
Önnek személy szerint volt már kullancscsípése? Vagy baráti ismerőtségi körben?
Egyéni rekordom egyszerre 13 darab a hasi vonalon, szépen majdnem vízszintesen elhelyezkedve, és hát igen, 2021-ben Lyme kóros esetem is volt, úgyhogy én pontosan tudom, milyen az a kokárda, hogy jelenik meg. Úgyhogy elég komoly antibiotikumos kóra jött, de szerencsére megúsztam.
Hú. Mi az, ami a védekezésnek a lehetőségeit?
Hát ugye, öltözkedésben, védekezésben azért elég sűrűn hallhatunk, olvashatunk különböző ötleteket. Ugye a leggyakoribb tanácsa hosszú nadrág, a nadrágra tört hosszú szárú zokni. Hát én nekem már megtörtént így, hogy egy gombázás után a dupla zokni alatt a lábujjam hegyében kandikált ki a kullancs, úgyhogy én annyira nem öltözök be egy meleg nyári napon, hogy már magát a természetjáró élményt elvegye a védekezés, illetve a félelem. Általában azt látom, hogy a túratársak is kényelmesebben öltöznek. Meleg nyári lapokon én sem öltözöm ilyen hosszú nadrágos hasonlóba. Viszont amit nagyon ajánlok, arra alkalmas helyen pihenés közben át kell vizsgálni a testünket, mint maga a túra közben is. Ajánlott ilyenkor, ha használunk valamilyen rovar, ízeltlábú riasztó szprét, akkor ismét kenjük, ismét fújjuk be magunkat. Nagyon sokszor ezek kombinálva vannak például napvédő krémekkel is, és amint hazaérünk, vagy a szállásra érkezünk, szinte a legelső dolog az legyen, hogy átnézzük magunkat. Ez a legbiztosabb védelem.
És jó a kéznél van ez a csipesz.
Igen, ez jó, vagy egy körömhegy, bármi, amit már szerencsére mindent leírnak, ne kenjük be zsírral, olajjal, bármivel, mert kullancsikor visszaötlendezi a vértartalmat, és akkor kapjuk el a fertőzést.
A mi városunk egy völgyben fekszik, erdők közepén futó völgyben. Nagyon sokan túráznak, hál' Istennek a városban.
Dr. Ferkó Attila nagy túrázó, és házi orvosi rendelőjében is megfordulnak sokan túrázók.
A kullancs veszélyre minden évben föl kell hívnom a figyelmüket. A langyos telek és a most hirtelen fölmelegedő idő miatt elárasztottak minket a kullancsok. A hiedelemmel eltérően a kullancs nem a bokrokról kerül testünkre, hanem a fákról potyog ránk. Érdemes minden túra után átnézni a testünket, és ha kullancsot találunk, akkor minél előbb el kell távolítani. Sokféle módszer hallottunk már, csipesszel, óramutatójárással ellentétben, stb. Egy erőteljes mozdulattal ki kell húzni a kullancs fejét. Még az sem biztos, hogyha a feje bennmarad, az nagy baj. A későbbiek során, hogyha fertőzött volt a kullancs, már pedig elég sok kullancs hordozza a borília nevezetű fertőző ágenst, akkor egy gyűrű alakú, térképszerű vörös rajzolat alakul ki a csípés körül, akkor mindenképpen menjünk el bőrgyógyászhoz, feltehetőleg antibiotikumot fogadni. Mit okoz a kullancs, és miért kell tőle félni? Egyfelől enkefalitiszt, tehát agyhártya és agyvelő gyulladást okozhat, ez a legveszélyesebb betegség, ami a kullancshoz kötődhet, másfelől a lánykort, ami legalább olyan betegség, ez egy rendszerbetegség, izom, szív és ízületi problémákat okozhat. Na most nagyon fontos, hogy ezt megelőzzük. Mivel tudjuk megelőzni? Oltással. Tehát én az oltást minden egyes túrázónak javaslom, de hát nem csak a túrázóknak kell javaslani, mert a saját kertünkben is ott vannak a kullancsok.
Önöknél is ott vannak a kullancsok, hogyan védekeznek, írják meg nekünk. 0630 9666 az SMS számunk, és egy hallgató küldi is nekünk a tanácsait, azt írja valaki 20-as mobilról, kullancsok ellen cipőre ráhajtott nadrág és a 10 percenként egy pillantás olyan magasságban a nadrágunkra, amilyen magas fűben, gazban, bokrok között gázolunk. Tapasztalataim alapján az év minden hónapjában télen is fagypont felett a 0 és 4-5 fok közötti hőmérséklet között kullancs található a nadrágon, amit elől-hátul körbe érdemes megnézni rendszeresen a túrázás során. Hát nem tudom, hogy valóban tényleg ennyire körültekintőnek kell-e mindig lenni, és például a mai hűvös reggelen tényleg ott vannak-e már a kullancsok. De hogy mit tehetünk ilyen helyzetekben, hol, miért érdemes óvatosnak lenni, arról már dr. Földvári Gábor biológust, parazitológust, az Ökológiai Kutatóintézet Evolúciós Tudományi Intézetének munkatársát kérdezem. Jó napot kívánok!
Kedves jókor, üdvözlöm!
Szóval, hogy ott valóban, tehát már a téli időszakban is ott lehettek a kullancsok, és aztán most fokozottabb számban? Hol, hogyan számítsunk rá?
Igen, az a nagy helyzet, hogy a kullancsok is ugye nem egyfajt jelentenek Magyarországon, hanem 22-3 faj van Magyarországon is belőlük, és vannak olyan, illetve van egy konkrétan olyan faj, ami télen kifejezetten aktív, ezt téli kullancsnak szoktuk hívni, tehát ezzel akár még ilyen 0 fok környéki hőmérsékleten is találkoztunk, sőt havon is előfordulhat, ez a rossz hírem, ami a jó hír, hogy ők nem annyira szeretnek emberből táplálkozni, de előfordulhat, tehát már vannak leírt esetek, amikor ember csípet és ilyenkor kórokozót is terjeszthet, tehát akár még télen is figyelnünk kell arra, hogy kullancs lehet a ruházatunkon. Igen.
Egy nagyon gyakorlatias kérdést tesz fel a hallgató, ugye az iménti összeállításban hallottuk, hogy az tévedés, hogy a fűben vannak a kullancsok, mert hogy a fákról potyognak, és kérdezi a hallgató, hogy a kullancs hogy megy fel a fára.
Jogos a kérdés, nem megy fel a fára, ezt szerettem volna én is helyesbíteni. Az a tévedés, hogy fáról potyanna le a kullancs, erre számos tanulmány és vizsgálat létezik. Ugye az erdőben kiránduló ember a leggyakoribb célpontja a kullancsoknak, és ezért gondolhatjuk azt, hogy a fákról potyog le, de ugye fölöttünk műholdak is vannak, és arról sem potyog le kullancs, mindig az aljnövényzetről érkezik a kullancs, ugyanis neki tehát se ugrani, se repülni, se potyanni nem tud. Tehát éppen ezért állandóan vagy az avarban, tehát a talajszinten található, ott is bújik el a fagyok elől általában egyébként. Amikor pedig gazdát keres a közönséges kullancs, ez egy tipikusan egy ilyen gazdakereső viselkedést mutat, fölmászik a fűszálak végére, esetleg egy ilyen 1-1.5 méter magasságig a bokroknak a leveleire, és ott megkapaszkodva néhány lába, 8 lába van egy kullancsnak, nem rovar, ezt is helyesbíteném, ezek a pókszabásúakhoz közelebbi rokonságban állnak. Tehát megkapaszkodnak néhány lábukkal, és a első 2 lábukkal pedig ilyen integető mozgást végeznek, mert ott van a szaglószervük. Ez a szaglószerv segíti őket, hogy lokalizálják, hol van az állat vagy az ember, és hogyha arra elhalad egy ember a ruházatával, vagy az állat a szőrével, akkor beleakadnak a finom karmok a lába végében, és ezzel tud fölkapaszkodni a gazda állatra, vagy az emberre. Tehát hiába az erdőben sétálva fogjuk mi is a legtöbb kullancsot látni, nem a fákról potyognak rá, mindig alulról jönnek. És akkor itt kiegészíteném,
hogy. Igen, csak itt közben gondolkodtam, nekem volt például már olyan, hogy a hajamban is, csak nagyon soká vettem észre, pont ezért, mert nem számítottam rá, meg is szívta magát egy kullancs, hogy úgy kerülhet föl, hogy lehet, hogy valamilyen állatról esetleg a bokorra.
Nem, állatról ember, nem kerül át. Nem, hogyha eléri az ember testvére, legyen ez akár mondjuk a lábúj végünk, akkor is megtalálhatjuk mondjuk egy fél óra múlva már a hajunkban, tehát ők remekül tudnak mászkálni rajtunk, annélkül, hogy észrevennénk. Ugye nagyon kis súlyuk van, ugye körülbelül 100 millió éve ők erre edzenek, hogy észrevétlenül tudjanak rajtunk parazitálni, tehát nagyon ügyesen megoldják, nem vesszük észre. És éppen ezért szeretem a visszatérni, hogy a betűrt zokni, hosszú nadrág, van értelme, de sajnos, hogy elhangzott a bejátszásban, nagyon helyesen, nem 100%-os védelem. Tehát a kullancsok meg fogják találni, akár mondjuk a gallérunknál, a ruha ingújában, azokat a helyeket, ahol a bőrünk már elérhető, és önök ez nem okoz gondot, hogy a ruha és a bőrfelület között közlekedjenek. Éppen ezért az elsődleges hangsúly azonban, hogy vizsgáljuk, figyeljük magunkat, és távolítsuk el, hogyha van kullancs.
Azzal is találkoztam már a kisfiamnál, hogy volt, hogy több kullancs volt a ruházata alatt, mikor hazaértünk, igen. És akkor néhány már meg is kapaszkodott. Van, aki fokozottan érzékeny a kullancsokra, vagy a gyerekek puha bőrébe könnyebben belekapaszkodnak, vagy ők tényleg az avaros mohás területen ott játszadoznak, és több kullancsot szednek egyszerűen össze.
Mind a kettő egy fontos szempont, tehát valóban a gyerekek kevésbé veszik észre magukon, kevésbé tartják be a higiéniás szabályokat is, és éppen ezért sokat kúsznak, másznak ugye az aljnövényzetben, de az ő bőrük vékonyabb és immunrendszerük még gyengébb, tehát mind a két szempont miatt a gyerekeinket fokozottan kell átvizsgálni egy kirándulás után mindig kullancsokra, és van egyéni különbség is, amire utalt, ez már inkább a kullancsoknak az érzékelésén múlik, ők ugyanis elsősorban kémiai kommunikációval élik az életüket, hogy így mondjam, nagyon erős a kémiai kommunikáció, ez azt jelenti, hogy egymással is, tehát például így találja meg a nőstény a hímet, valamint a gazdaállatokat is és az embert is így találja meg. Na most, amit ők érzékelnek, az a leheletünkben lévő széndioxid, ammónia, és amit a verejték mirigyeink termelnek, ezek ugye különböző zsírsavak, és ezeknek ugye a kombinációja rajtunk élő baktériumokkal, most ez egyénileg eltér. Ezért van az, hogy a családon belül is lehet, hogy valakinek a testvérét imádják, a kullancsok őt magát meg nem, és ez nem azért van, mert mondjuk a vércsoportot megkülönbözteti, vannak ilyen tévhitek is egyébként, nem, a kullancs nem tud vércsoportra analizálni, viszont tudja érzékelni a különbségeket az illatanyagokban, a szaganyagokban, és ez alapján választ magának megfelelő gazdát.
Ugye említette, hogy akkor mindig vizsgáljuk át magunkat, tehát akár a kertben ücsörögve is, akár az erdőben ücsörögve is. Érdemes például a gyerekeket mindig befújni, akár ha a kertbe kimennek játszani, akkor is kullancsriasztóval?
Ez egy érdekes kérdés. Én magam, mivel ugye biológusként sokat járok kullancsokkal erősen fertőzött helyeken, sőt, én kifejezetten keresem a bajt, hogy így mondjam, tehát én gyűjtöm a kullancsokat.
Hogy valami izgalmas esetet, hogy derítsek fel?
Nem, hát egész egyszerűen azért, mert hogyha meg akarjuk állapodni egy területen, hogy hány százalékban fertőzöttek, mondjuk a boréliát hordozó, a boréliákkal a kullancsok, akkor össze kell gyűjtenünk a területen lévő kullancsból egy nagyon nagy mennyiséget, a laborban ezt megvizsgáljuk. Most közben, miközben gyűjtünk, akközben ránk is jönnek kullancsok, és amikor hallgatókkal jártam egyszer a Margit-szigeten, volt egy hallgató, aki nagyon félt a kullancsoktól, és olyan 10 percenként fújta be magát ilyen repellens szúnyog, vagy kullancsriasztó szerre, és a végén az lett, hogy a 10 ember közül benne volt a legtöbb kullancs. És ugye ez megint egy érdekes dolog, egyrészt valószínűleg őt preferálják, szeretik a kullancsok, másrészt pedig megint az a helyzet, hogy nem 100%-os védelmet ad, tehát lehet kapni ugye különböző drogériákban is ezeket a szereket, például a DEET nevű hatóanyag tartalom, hogyha benne van, az valóban bizonyítottan kullancs számára egy távoltartó repellens hatással bír, viszont mondjuk óránként körülbelül fújni kéne belőle, nem tudjuk tökéletesen befedni a testünket vele, tehát akkor sem hagyhatjuk el a legfontosabb védelmi vonalunkat, az pedig a kullancs vizit vagy a testterület átnézése. Alaposan javaslom mindig mindenkinek, hogy teljesen mesztelenre vetközve, és például a telefonon lévő LED lámpa az nagyon jól segít, hogy átvizsgáljuk leginkább a családtagokat, hogy a párunk a gyerekünket, mert ugye akkor tudjunk tényleg alaposan átnézni a testfelületet, bárhol lehet kullancs, tehát nem csak a hajlatokban, lehet szemhéjon, lehet fülkagylóban, lehet bárhol.
Ugye elhangzott a felvezető összeállításban is, hogy két veszélyes fertőzést ismerünk, az egyik, ami a csártyagyulladást okoz, illetve a Lyme-kór, de ön is említette, hogy vannak kifejezetten fertőzött területek, és hallgatók is írják nekünk, például 20-as mobilról, hogy Zalakaroson rengeteg a kullancs, itt megy el a kék túra útvonala, sokan mennek gyalog a kilátóhoz, és két cicám pusztult el most egymás után babéziózisban. Valóban az állatokat babézia, azt hiszem így hívják a betegséget, ilyen, amit kullancs terjeszt. De milyen betegségek vannak még, amelyekre számítanunk kell, és ezek ellen például melyik ellen van egyáltalán orvosságoltás, és melyik az, ami tényleg nagyon veszélyes?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt még visszautalnék a bejátszott szövegre, hogy teljesen egyetértettem a nagy részével. Az oltással kapcsolatban megjegyezni, mert nagyon helytelenül sokan úgy emlegetik ezt, hogy kullancsoltás. Sajnos nem létezik kullancs ellenoltás, hiszen akkor valószínűleg nem is beszélgetnénk itt a problémáról. Egyetlen egy kórokozó ellen létezik oltás, ez a kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás vírusa, vagy kullancs encefalitis vírus. Ezt érdemes beadatni valóban, viszont ez csak egy a sok-sok kórokozó közül. A kullancs encefalitis egy potenciálisan halálos betegség, amelyre nincs jó gyógymód, tehát tényleg a vakcina az, ami a legjobb védelmi vonal, és szerencsére nagyon ritka is, ezt is hozzátenném. A másik fontos betegség ugye a Lyme-kór.
Ez egy ellentétben... hallgató, hogy aki szenvedett a fertőzésben, kétszer-három havi antibiotikum kúrával kell egyébként.
Ez biztos nem a kullancs encefalitis volt, ugyanis ott nem hat az antibiotikum. A másik, amit épp akartam mondani, hogy a Lyme-kór, az ezzel lehet meg baktérium által okozott betegség, nincs ellene védőoltás, vannak kutatások rá, lehet, hogy lesz védőoltás hamarosan, de jelenleg nincsen, viszont lehet antibiotikummal jól kezelni.
Ezzel kapcsolatban írta a Lyme-kórral.
Most a Lyme-kórnál pedig egy nagyon fontos diagnosztikai lépés, hogy az első szimptomát jelet észrevegye magán az ember, és aztán az orvos is. Ez egy vándorló, növekvő méretű bőrpír, legalább 4-5 cm nagyságú, egy piros folt az ember bőrén. Nem összetévesztendő, hogy ilyen 1 cm nagyságú kis helyi gyulladással, mert az csak
de
a kullancsnak
a hatása.
Ez konkrétan arré vándorol, tehát ezért kapta a nevét, meg is nőhet, akár egy méteres átmérő is lehet ez a piros elváltozás. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne kezdjük el kenegetni mindenféle helyi gyulladás csökkentőkkel, hanem jussunk el egy infektológus szakorvoshoz, aki a megfelelő dózisban az antibiotikumos kúrával ezt nagyon szépen meg tudja gyógyítani, nem csak a bőrtünetet, hanem a szervezetünkből ki tudja írtani a boréliákat. Ez azért fontos, mert ha ez nem történik meg, akkor szövődmények alakulhatnak ki, akár ízületi fájdalmak, akár idegrendszeri tünetek is, tehát nagyon fontos, hogy még időben kezeljék a Lyme-kórt.
Ugye létezik egy kullancs térkép, ez mire jó ez a térkép, és mit látunk rajta?
Hát nagyon sokféle kullancs térkép létezik. Ezt rögtön leszögezni, hogy mindenféle kullancs térkép az torzítja a valós helyzetet, hiszen nincsen adatunk minden egyes pici zugából az országnak. Mi is például az Ökológiai Kutatóközpontban foglalkozunk azzal, hogy a hazánkban nem őshonos kullancsfajokat megpróbáljuk monitorozni, felfedezni, hogy mikor érkezik be és hány érkezik be ezekből. Ezért hoztuk létre a kullancsfigyelő projektet, és a kullancsfigyelő.hu oldalon, illetve a Pragmatik nevű mobil alkalmazás
kullancsfigyelő.hu
és Pragmatik a kullancs figyelőnek az mobil alkalmazása. Ezen keresztül a lakosságot arra kérjük, hogy amennyiben látnak olyan kullancsokat, amelyek nem a szokásos Magyarországon előforduló kinézetet, viselkedést mutatják, már is mondom, akkor jelentsék nekünk. És amire mi kifejezetten ezt a projektet kiélezzük, ez az úgynevezett hialóma kullancs. Ez egy nagyméretű, csíkoslábú és gyorsan futó kullancs, tehát kifejezetten máshol néz ki, mint egy közönséges kullancs. Ez szabad szemmel látható. Tehát,
igen, mert csodálkozom nagyon, hogy...
Igen, meg lehet, mert ez egy dinnyemag nagyságú kullancs, és a lábai még egyszer akkorák, mint mondjuk egy dinnyemag, tehát viszonylag jól megkülönböztethető tényleg a hazai kullancsfajoktól. Azért nagyon fontos, hogy ezeknek a megfigyelését végezzük, mert olyan kórokozókat tudnak ők behozni az országba, amelyek itt nem őshonosak, vagy nem ismerik az orvosok, illetve nagyon komoly gondokat okozhatnak. Az egyik ilyen kiemelt kórokozó a krími kongói vérzéses lázvírusa, amelyre nincs vakcina, és nincs specifikus gyógymód.
Emberre veszélyes?
Kifejezetten emberre veszélyes, igen. Tehát a gyorsan mozgó, nagyméretű, csíkoslábú kullancsot lát valaki, akkor le lehet fotózni, be lehet hozzánk küldeni a fotót, illetve magát a példányt is megkérjük, hogy rakják el nekünk, mert későbbi molekuláris biológiai vizsgálatokat végzünk a kórokozókra utaló jeleket keresve.
Igen, én itt személyesen fűzöm hozzá, ugye, hogy a házi kedvencekről most nem beszélgettünk, nem is feltétlen ez a témánk, de például, hogyha fáradtságot, bágyadtságot tapasztalunk egy állatnál, akkor érdemes elvinni az állatorvoshoz, mert lehet, hogy kullancsípés követ. következtében betegszik meg az állat, és ugye ott van azért nyakörv, gyógyszer, embereknél nincs ilyesmi.
Nincs, és én utalt ugye az előbb a babéziózisra, annyit kiegészítenék, hogy ez inkább a kutyáknak a betegsége. Én úgy tudom, hogy Magyarországon macskák babéziózis az nem jellemző, viszont tudunk védekezni valóban a kullancsok ellen. Nyakörv, tabletta, csepegtetős készítmények léteznek, és ezek kimutatottan hatékonyan tudnak védeni az ellen, hogy a kullancs eleve megkapaszkodjon, és ha már elkezd vércsizni, valamelyik meg is tudja ölni a kullancsot. Hozzátenem, hogy nem 100%-osak ezek a szerek, tehát figyelnünk kell az állatok testfelületét is.
Szűk egy percünk maradt, hogyha valaki azt tapasztalja, hogy már befúrta magát egy kullancs, akár már meg is szívta magát az a kullancs, akkor mit tegyen, mire figyeljen? Ugye említette már, hogy a Lyme-kor esetében van egy vándorló folt, de hogyan távolítsuk el, és mikor kell tényleg orvoshoz fordulni?
A legfontosabb, hogy ne ijedjünk meg. Tehát körülbelül olyan, mint egy szúnyogcsípés, szokjunk hozzá, ez része a természetnek.
A sikítás nem segít.
Nem segít a sikítás, nem segít az se, hogyha pánikban nem merünk hozzányúlni, és várunk egy-két napot, amíg majd az orvos, állatorvos hatékonyan eltávolítja. Nincs szükség szakemberhez, se a szúnyog lecsapásához, se a kullancs eltávolításához. A legjobb, hogy egyébként elhozott a bejátszásban, és egy hegyes végű csipesz, amelyel a szájszervez legközelebb megragadjuk, akkor is egy határozott mozdulattal kihúzzuk. Hogyha esetleg nincs a kirándulásnál nálunk ilyen csipesz, akkor akár körömmel kézzel kiszedhetjük, utána mossunk kezet, fertőtlenítsük le, és más teendő nincs, orvoshoz csak akkor kell fordulni, ha valamiféle tünetet észlelünk, mondjuk a kullancscsípés után egy ilyen jó 10 nappal.
Sajnos sok hallgatói tapasztalatot, tanácsot nem tudtam felolvasni, de nagyon szépen köszönöm önnek, dr. Földvári Gábor, biológus, parazitológus volt az iménti percekben a vendégünk. Köszönjük szépen a tájékoztatást.
Nagyon szívesen, minden jót.
Most hétfő mérföldes csizmát húzunk, és arra indulunk, ahol nincs kullancs.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A magyar népmese elképzelhetetlen enélkül a bűvös határvonal nélkül.
Még az óperenciás tengeren is túl volt egyszer egy medve.
Az óperencia nem csupán egy földrajzi név, hanem a képzelet kapuja. Ott kezdődik, ahol a valóság véget ér, és ahol a hősök szerencséje próbára tétetik.
Az óperencián túl megállt a vén idő.
De vajon miért pont ezt a szót választották elődeink a végtelen távolság jelölésére? A nyelvészek és néprajzkutatók szerint a válasz nem a mességben, hanem a történelemben, sőt, a katonai menetelések zajában keresendő. Forgács Tamás nyelvészt hallják.
Az óperenciás tenger nem is volt olyan messze, csak hát a régi kor embere az nem nagyon utazott. Nagyon sokan ugye még a saját falujuk határait se nagyon hagyták el életükbe, nem hogy mondjuk Ausztriáig eljutottak volna. Ugyanis az óperencia nem más, mint felső Ausztriában van egy Enns nevű folyó, és az Ob der Enns az azt jelentette, hogy az Ennsen túl, az Ennsen fölül.
Az egykori magyar huszárok számára, akik idegen földön szolgáltak, az Enns folyó feletti tartomány, vagyis Felső Ausztria jelentette a hazától való végső elszakadást. Amit a fülükkel óperenciának hallottak, az a szívüknek a beláthatatlan messzeséget jelentette.
Ez régen tényleg csak keveseknek adódott, hogy eljussanak ilyen messzire, és ezért ebből az Ob der Ennsből lett az Operenc, pici hangváltozással, hát így lett ebből az óperenciás tenger az, ami hát a legtöbb ember számára az elérhetetlen messzeséget jelentette.
De nem csak a katonák emlékezete őrizte meg ezt a vidéket. Vannak, akik még messzebbre, a honfoglalás előtti időkbe, az avarok birodalmáig vezetik vissza ezt a különleges nevet, amikor az Enns még valódi birodalmi határfolyóként választotta el a keletet a nyugattól.
Túl az óperencián rám találsz majd.
Az óperenciás tengeren túlra vágyni egyet jelent a szabadságkereséssel, a kalandvágyjal, és azzal az örök emberi reménnyel, hogy a láthatáron túl vár ránk valami nemesebb, valami varázslatos. Legyen szó operetről vagy modern balladáról, az óperencia minden korban ugyanazt üzeni. A határ csak egy vonal a térképen, de a lélek számára egy végtelen lehetőség.
Könyvtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a cukkini kilója csak 599 forint, a magyar TV paprika kilója pedig csak 1299 forint. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, a krónika után utána járunk, hogy hogyan hat az olvasás az egészségünkre, az agyműködésünkre. Miért fontos, hogy idősebb korban is olvassunk? Önök olvasnak? Mennyi időt hagynak rá maguknak az okostelefonok korában? Mindenek előtt tehát most krónika következik. A mikrofonnál Beslin Bettina és Ciprusz Éva.
Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
A ma kezdődő uniós csúcs két legfontosabb témája az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz.
Szlovákiába csak nem 3 hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány, közölte a szlovák gazdasági miniszter.
Napos szeles időre számíthatunk ma eső nélkül. Napközben 16-21 fok várható. Szombati hasonló időre készülhetünk.
Következnek a részletek a szerkesztők Pozsár Róbert. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz a két legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcson.
Utóbbi szerint teljes tengeri tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére. Korlátozzák az orosz bankrendszert, valamint további exportkorlátozásokat vezetnek be orosz árukra és szolgáltatásokra. Orbán Viktor legköszönő miniszterelnök a kormányzati átadás átvételre hivatkozva nem vesz részt a ciprusi tanácskozáson.
A kormányváltás után gyorsan lezárulhat az Európai Unió Magyarországgal szembeni szankciós eljárása, mondta az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójának vezetője.
Manfred Weber hozzátette, támogatja az uniós alapértékek megsértése miatt indított eljárás megszüntetésének előkészítését. Hangsúlyozta, Magyar Péter leendő miniszterelnök részéről most egyértelmű elkötelezettséget látnak a jogállamiság és az európai alapértékek iránt, európai irányvonallal és konkrét reformígéretekkel.
Szlovákiába csak nem 3 hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány, közölte a szlovák gazdasági miniszter.
A nyersanyag továbbítása január végén állt le, amikor orosz támadás érte a barátság vezetéket.
Az orosz hadsereg ismét drónokkal támadta éjjel Ukrajnát. Dnyipróban lakóházakat is találatért, legkevesebb 2 meghaltak, sokan megsebesültek. Több településen az infrastruktúrában keletkeztek jelentős károk.
Közben Ukrajna ipari létesítményeket támadott a szamarai régióban. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. A szamarai repülőtér nem indít és nem fogad járatokat.
Ismét izraeli légicsapás érte Dél-Libanont. 3 ember, köztük egy újságíró meghalt, egy fotós megsebesült.
A libanoni miniszterelnök bírálta Izraelt, hangsúlyozva, hogy az újságírók elleni célzott támadás, valamint a segítségükre siető mentők akadályozása háborús bűncselekménynek minősül. Az izraeli hadsereg ugyanakkor azt közölte, hogy 2 a Hezbollah által használt épület ellen intézett csapást, és tagadta, hogy akadályozta volna a mentők bejutását a területre. Az ügyben vizsgálat indult.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa szerint egy esetleges előrehozott román választáson nem biztos, hogy bejutna a parlamentbe a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
Pászkán Zsolt erről azzal összefüggésben beszélt, hogy Romániában kormányválság alakult ki, mivel a szociáldemokrata párt megvonta bizalmát a nemzeti liberális miniszterelnöktől. A szakértő hangsúlyozta, ha sikerülne is elérnie az RMDSZ-nek a parlamenti küszöböt, akkor sem valószínű, hogy akkor támogatottságot kapna most, mint másfél évvel ezelőtt. Hozzátette, a romániai magyar kisebbségnek az sem tenne jót, ha teljesítenék a jelenleg ellenzékben álló Románok Egyesüléséért Szövetség, valamint a koalíciós Mentsétek meg Romániát Szövetség követeléseit.
Ami azt jelenti, hogy kétfordulós polgármester és megyei tanácsi elnök választás területi átszervezés, és gyakorlatilag a parlamenti képviselők számának a drasztikus csökkentése, akkor ez mind a három tényező nagyon veszélyes magyar ellenes bombákat tartalmaz.
Az Egyesült Államokban két ember meghalt és legalább 30-an megsérültek vegyi anyagszivárgás miatt egy nyugat-virginiai üzemben.
A hatóságok úgy vélik, hogy az ezüst katalizátorgyár egyik üzemének tisztítása és fertőtlenítése során egy kémiai reakció miatt halálos hidrogénszulfid gáz keletkezett. A sérülteket, köztük 7 mentőápolót kórházba vitték. Egy ember állapota kritikus. A Környezetvédelmi Minisztérium folyamatosan ellenőrzi a létesítmény körüli levegőt. Minőségét.
Összeütközött két vonat Dániában.
A fővárostól Kopenhágától északra történt balesetben 17-en sérültek meg, 4 ember állapota válságos. A két regionális szerelvény frontálisan ütközött. A körülményeket még vizsgálják.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Újabb miniszter jelöltek nevét ismertette a Tisza párt elnöke, leendő kormányfő.
Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét, a miniszterelnökség vezetésére pedig Rúf Bálintot kérte fel.
Az ügynök akták mielőbbi nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként a miniszterelnökséget vezető miniszternek jelölt Rúf Bálint.
A Válasz Online-nak azt mondta, 1989-ben nem lehetett feltárni sem a Kádár rendszer, sem az előző rendszerek bűneit, visszamenőleg a Horthy rendszerig. Ez történészi feladat. Az új kormány pedig lehetőséget biztosíthat a politikai nyomás nélküli kutatásra.
Nem látja reálisnak az egységes magyarországi izraelita hitközség kommunikációs igazgatója, hogy az izraeli miniszterelnök hazánkba látogasson az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, amelyre Magyar Péter leendő kormányfő hívta meg.
Megyeri Jonatán arra számít, hogy Izraelt más képviseli majd az ünnepségen. Annál is inkább, mert a Nemzetközi Büntetőbíróság határozata alapján elfogató parancs érvényes Benjamin Netanyahu ellen háborús bűnök vádjával, hazánk pedig, bár formálisan már elindította a kilépés, gyakorlatilag még tagja a szervezetnek, amelyből az új kormány nem is kíván távozni. Azt mondta, jelenleg Magyarország a legszorosabb szövetségese a zsidó államnak Európában. Megyeri Jonatán úgy fogalmazott, nem látja maga előtt azt, hogy bármelyik ország letartóztatná az izraeli miniszterelnököt.
Ilyen nem fog megtörténni, ezt senki nem vállalná be, még a legellenségesebb országok sem vállalnák be, itt a nyugati országokra gondolok, tehát ez egy óriási történelmi, hogy is mondjam, bűn volna. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez egy fölösleges konfliktus forrás lenne, hogyha eljön és a magyar miniszterelnök nem tartóztattatná le, akkor tulajdonképpen ez kicsúfolása volna ennek a büntetőbírósági tagságnak, ha meg letartóztatja, akkor ezt nem látom magam előtt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus a meghívás, és ez így van helyén, és vagy minden világvezetőt, aki beszélt Magyar Péterrel a megválasztása után, mindenkit meghívott. Ez így van rendjén, ez egy gesztus. Izrael állam minden bizonnyal képviseltetve lesz ezen az eseményen, valószínűleg nem Benjamin Netanyahu által.
9% lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó, közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a Tisza párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. Ennek egyik első lépése tette hozzá, hogy csökkentik a minimálbért terhelő SZIA-t. A leendő miniszter azt is közölte, mindenkinek, aki kevesebbet keres, mint a mediánbér, ami jelenleg nagyjából havi bruttó 625 ezer forint, szintén mérséklik az adóterhét.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint is csak fokozatosan lehet kivezetni az árintézkedéseket. A szervezet főtitkára a leendő pénzügyminiszter javaslatára reagálva beszélt erről a Kossuth Rádióban.
Neubauer Katalin elmondta, nem szeretnék, hogy a lakosság túlzó terheket kapjon, vagy megnövekedjen az infláció mértéke. Ugyanakkor a kisboltok és a kereskedők védelméért mielőbb visszavonnák a piactorzító intézkedéseket. Emlékeztetett, első lépésben 10%-ról 20%-ra emelnék az élelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi árrést, majd pedig szűkítenék az érintett termékkört.
Azért nagyon probléma ez az egységes 10% árrés kötelezés, árrés sapka rendelet, mert minden kereskedelmi hálózat és struktúra teljesen más költségszinttel üzemel. Míg egy diszkontban 10-15% a költség, a szupermarketekben 30% a költség, a hipermarketekben 20% környékén van, és ugye mindenki egységesen kapta meg ezt a kötelezettséget. Tisztán látszik ebből is, hogy akinek alacsonyabb a költsége, az ezt sokkal könnyebben éli túl, és sajnos így azt is jelenti egyben, hogy még erősebbek lettek a diszkontok az elmúlt időszakban.
Az egészségügyi alapellátás megerősítését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának az országos kollegiális vezetőházi orvos.
Békási Szabolcs a Kossuth Rádió reggeli műsorában kérdésre válaszolva elmondta, szakmai javaslatokat fogalmaznak meg az újonnan létrejövő önálló egészségügyi minisztériumnak. Hozzátette, a magyar egészségügyi ellátórendszer közismert problémája a kórházcentrikusság, és abban bíznak, hogy a jövőben a megerősített alapellátás bázisán tud majd szerveződni a hazai egészségügy.
Természetesen ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, ahhoz komoly finanszírozásra és strukturális változásokra van szükség, és természetesen egy szakmai párbeszédre, amire a kollégák úgy gondolom, hogy nyitottak, és hogyha változások a kedvező ellátás szervezés, a minőségi betegellátás irányába tudnak mutatni, akkor erre nyitottságot fognak mutatni a háziorvos kollégák is.
Idegrendszeri fejlődés támogató eszközcsomagot, 100 darab úgynevezett marokbabát kapott az Országos Mentőszolgálat.
A magyar találmány segítheti a mentők hatékonyabb segítségnyújtását, például a kapcsolatfelvétel, a kommunikáció, a vizsgálati együttműködés során, illetve a szorongás oldásában is szerepet játszhat, mondta a marokbaba egyik feltalálója. Kincses Kádár Lídia az ünnepélyes átadón hozzátette, az elmúlt egy évben az eszköz 32 országban kapott innovációs mintaoltalmat, és több mint 2000 kisgyermekellátó intézetben használják.
A legnagyobb örömmel és büszkeségkel adjuk át most azt a 100 marokbabát az Országos Mentőszolgálatnak, amelyek segíthetik a bajtársaitok és a gyermekek közötti bizalomépítést, a kommunikációt, a vizsgálati együttműködést a legnehezebb helyzetekben.
A táborfigyelő weboldalán 700 ellenőrzött turnus közül választhatnak a szülők, mondta a Kossuth Rádióban a portál vezetője.
Tóth Béla emlékeztetett, az előfoglalás már február közepén elkezdődött. 100 turnus már be is telt. Hangsúlyozta, a legjobb árértékarányú táborokra nagy az érdeklődés, ezért érdemes a következő néhány hétben foglalni. Hozzátette, a táborozás támogatja a gyerekek szocializációját, miközben a szülőknek is segít megoldani a felügyeletet a nyári szünetben. A szakértő felhívta ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy az interneten, más oldalakon nem szabályosan működő táborokat is hirdetnek.
Nem tudjuk, hogy az egészségügyi és biztonsági szabályok közül mit tartanak be, ha betartanak egyáltalán. Magyarul, hogy biztonságban van-e a gyerekünk, hogy megvalósul-e a póni lovaglás, amit kértünk, hogy megfelelő étkezés van-e, a gyermek korosztályi sajátosságainak megfelelő programok vannak-e. Ezekről nem tudunk meggyőződni, és hogyha bármi probléma van, ugye nincs jogilag köztünk kapcsolat, ezáltal még a kártérítés is probléma, arról nem is beszélve, hogy nem szeretnénk olyan tábori élményt egy gyereknek, főleg mondjuk egy kisgyereknek, hogy ő utána egy jó sok évig ne akarjon táborozni, mert annyira rosszul érezte magát. Szóval én annyit kérek a szülőktől, hogy ha nálunk választanak, ezt a munkát mi elvégezzük helyettük, de hogyha máshol keresnek, akkor mindenképpen nézzenek utána, hogy legálisan működő tábort választanak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Nagyigmán térségében kora reggel egy kamion szalagkorlátnak ütközött és felborult. A 92-es kilométernél ugyan mindkét irányba megindult a forgalom, a torlódás mégis óriási. Budapest felé a külső sávon araszoló kamionsor 12 km hosszú, a belső sávon 4-5 km hosszan torlódnak az autósok. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon kigyulladt egy kamion. A 40-es kilométernél a forgalom egy sávon elindult, de a torlódás több kilométeres. Baleset történt a 44-es főúton, az 50-es kilométernél Kunszentmárton térségében a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett a Jászai Mari tér és a Szél-Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Pap Károly utcánál csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Arra szól a kocsisor a Lehel utcától, illetve a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt is. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos szeles időre számíthatunk ma, eső nélkül. Délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, délután keleten lehet felhősebb az ég. Napközben 16-21, késő este 7-15 fok várható. Szombatig hasonló időre készülhetünk, helyenként akár 20 fok feletti hőmérséklettel, majd vasárnaptól néhány fokkal hűvösebb lesz.
A krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Sors Zoltán és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva, viszont hallásra délben.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A Méresi út 71 szám alatt álló villát a Plósz család építette, lakta Somlai Artúr, a kétszeres Kossuth Díjas színész, majd megérkezett a Karinti család is. Bejártuk a mesélő épületet a kertkaputól a padlásig.
A hely. Riportműsor. Ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Vasárnap este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4:11 után egy perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Ma a táplálkozási rovatunkban diétás tanácsokat is adunk. Az időszakos böjt egy olyan táplálkozási módszer, amely nem azt határozza meg, hogy mit, hanem azt, hogy mikor együnk, válogatva az étkezési és a böjti időszakokat. De hogyan működik? Meddig, hogyan ehetünk a nap folyamán, és kinek ajánlott ez a módszer? Erről is kérdezzük mindjárt a szakértőt, de előtte jöjjön egy francia recept. A kis, vagyis a sós pite, krémes tojásos töltelékkel. Tulajdonképpen azt teszünk bele, amit csak akarunk. Stiller Tamás séf ezúttal spenóttal és sajttal tölti meg.
Kell egy tésztakehely, ami gyakorlatilag ugye egy egyszerű vajas linzer, ez gyakorlatilag 150 vaj és 300 g liszt, valamint egy olyan 20-30 g-nyi hideg víz, hogy szépen ki lehessen dolgozni a tésztát. Pici sót érdemes nyilván az íze miatt használni, sütés előtt pedig ugye villával megszurkáljuk, és utána a forró sütőben ez olyan 200 fokos sütőt jelent, 15 perc alatt gyönyörűen aranybarnára sütjük. Fontos, hogy ez elő legyen sütve, ugyanis nedvesség igen sok lesz a töltelékünkbe, és hogyha nem sütjük elő a kelyhet, hanem nyers tésztával tesszük bele, akkor bizony-bizony, ahogy öreg anyáink is mondták, szalonnás lesz, ami azt jelenti, hogy sok nedvességet fog felszívni, és az egyszerűen nem fog megsülni. Gyakorlatilag a töltedéket fogjuk most csak összeállítani. Először is jófajta házi szalonnát fogunk hozzá használni, legyen jó gazdag az íze. Felkockázzuk, forró serpenyőben kifonnyasztjuk, közben pedig egy darab új hagymát felaprítunk. Nem szoktam túlhagymázni, nekem fontosabb inkább a spenót és a sajtoknak az íze. Olvasztunk ez kis olyat, és hagyjuk, hogy ezek az ízek, amik most ebben a serpenyőben vannak, ezek megmaradjanak nekünk. És hát tudjuk, hogy bármennyire is ez hatalmas kupasznak tűnik, a spenót az nagyon össze fog esni. Egy kis fokhagyma, és jöhet a spenót. Na, most, hogy leült a spenótunk, elkezdjük összeállítani a masszánkat, jöhet a szalonna, egy keveset hagyunk, még a tetejére rászórjuk, és akkor jöhet egy tojás, két tojás, és egy kevés 20%-os tejszín. Ezt már meglátjuk, hogy mennyi kell belőle, most 2 deci van kikészítve. Nos, a masszánk az kb. Így tökéletesen megfelel, úgyhogy ezt most ide betesszük a közepébe, és játszik könnyedséggel, szétoszlatjuk benne, nem veszük ki a formából, nem így hagyjuk benne, és forró sütőben 200-220 fok környékén, amíg rásül a sajt, annyi idő alatta is gyönyörűen össze fog sülni a töltelék is. Nos, elkészült a gyönyörű kis. Itt van az asztalunkon, hagyjuk, hogy lehűljön, szépen felszeljük, és utána megesszük mind. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Hát ha önöknek is megjött az étvágya, például a kishez, amit valóban ehetünk reggelire is, délben is, de akár vacsorára is, de vajon belefér-e egy ilyen étel egy időszakos böjt kúra időszakába? Erről is kérdezzük a szakértőt, és kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira is, hogyha már próbálták az időszakos böjtöt, akkor hogyan hatott az a szervezetükre? Miért próbálták ki egyáltalán? Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnöke már megérkezett hozzánk a stúdióba. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok.
És tudom, hogy Zsuzsanna alapvetően általában ezt itt megfogalmazza, hogy nem híve annak, hogy bármilyen típusú ételt teljesen elhagyjunk a táplálkozásunk során, és annak se, hogy koplaljunk, vagy nagyon böjtöljünk. Mi a helyzet az időszakos böjttel?
Az időszakos böjt az egy olyan étkezési forma, amikor a koplalásos és az étkezési időszakok váltogatják egymást. Azért ezt fontos elmondani, hogy ez nem egy egységes étkezési típus, hanem több különböző formája van. A leginkább elterjedt az úgynevezett 16-8-as forma. 24 óráját osztjuk el 16 óra koplalási és 8 óra étkezési időszakra. Tehát van egy 8 óra időablak.
De ez normál esetben is lehet, hogy így van. Tehát, hogy...
Ez nagyon nagy egyéni eltéréseket mutat, azért általában egy átlag ember esetében olyan 10-12 óra azért ez a koplalási időszak, tehát ez egy jellemzően hosszabb időszakot jelent. Van az 5-2-es változata, amikor a hétnek a 7 napját osztjuk el úgy, hogy van 5 normál étkezést folytató nap, és 2 böjtös. A böjtös azért nem teljes egészében koplalást, vagy ilyen nulla kalóriabevitelt jelent, hanem olyan 5-600 kilokalóriányi étel, vagy folyadék az, amit jellemzően elfogyasztanak, és még nagyon sok egyéb változata van, de ez a kettő talán így a leggyakoribb.
És mit szól mindehez a dietetikus? Tudom, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége egyébként megvizsgálta, hogy egyáltalán mennyire működik, mennyire van jó hatással az időszakos böjt a szervezetre.
Igen, néhány évvel ezelőtt készítettünk, tehát megnéztük a szakirodalomban azokat a kutatásokat, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoztak, és egyértelműen arra jutottunk, hogy ahol működőképes és valóban klinikailag is igazolható eredményeket tud felmutatni az időszakos böjt, az például a testtömeg karbantartás. Ugyanakkor azért az fontos elmondani, hogy az időszakos böjttel leadott kilók száma az nem több, és a súly megtartás sem feltétlenül eredményesebb, mint a hagyományos módszer, tehát az, amikor folyamatosan picit kevesebbet teszünk így a nap során. És néztük még az egyéb krónikus betegségeket, elsősorban a szív- és érrendszeri betegségeket, diabéteszt, illetve daganatos betegségeknek az előfordulását, és ezekre úgy tűnik, vagy legalábbis akkor a kutatási eredmények alapján, hogy nem volt előnye az időszakos böjtnek.
Ugye itt említett egy előnyt, tehát, hogy a kalória csökkenés. Hát nem biztos, hogy én nem tudok egyébként az alatt a néhány óra alatt annyit enni, mint más mondjuk egy normális nap alatt, bár persze az idő az korlátoz, de hogyha tényleg fogyni szeretnék, és ezt a módszert alkalmazom, akkor azt megtehetem egyébként, hogy ebédre még tényleg mindenfélét, minden mennyiségben eszem, csak aztán mondjuk másnap reggelig semmit.
Ugyanúgy, ahogy semmilyen más nevezzük diétának, vagy egy étrendi módszer, ugyanúgy az időszakos böjt sem való mindenkinek, tehát ezt kimondottan egészséges emberek számára ajánljuk. Tehát, hogyha már van valamilyen szénhidrát anyagcsere probléma például, akkor nagyon erősen megfontolást igényel ez a kérdés, de akár már valamilyen diagnosztizált betegség, akár daganat esetében is, hogy az orvossal, dietetikussal való együttműködésben fontos ezt megvalósítani. Nem javasoljuk azoknak, akik például valamilyen evészavarral küzdenek, ennek a rizikóját tudja növelni, tudja növelni az esetleges tápanyaghiányos állapotoknak a kialakulását, illetve vannak olyanok, akik nagyon érzékenyek a vércukorszint ingadozásra, az úgynevezett hipoglikémiára, tehát számukra sem feltétlenül egy működőképes módszer.
Pedig pozitívumként, bocsánat, hogy itt közbevágok, mert hogy miért is működik, például itt azt olvasom, hogy a bőjt alatt a vércukorszint és az inzulin szint csökken, ami ugye elősegíti a fogyást, vagy hát egyáltalán, hogy ne fogyasszunk annyi kalóriát, és azt mondja, hogy a gyulladást is csökkentheti, illetve az anyagcsere javulását is okozhatja.
Ami rettenetes mód fontos, és az előző kérdésre végül nem válaszoltam, mert ez nem fért bele az előző megszólalásba, de nagyon-nagyon lényeges az, hogy ebben az időablakban azért mi teszünk. Tehát valóban abban az esetben, hogyha például az ultrafeldolgozott élelmiszerek, gyors éttermi ételek, édességek, ropogtatnivalók vannak túlsúlyban, akár ebben a 8 órás periódusban, akkor ez egyértelműen nem szolgálja az egészségünket. Tehát ugyanúgy az egészséges táplálkozás szabályait érdemes betartani ebben az időablakban is, tehát például az okostányér által megfogalmazottakat.
Na és akkor mi a válasz? Tehát, hogy tényleg javítja az anyagcserét, tényleg rendbe teszi az inzulin szintünket?
Uh-huh. Magának a koplalásnak, az energiabevitel, tápanyagbevitel minimális csökkentésének lehetnek anyagcsere előnyei, tehát lehetnek előnyös hatásai például a szénhidrát anyagcserére, akár a vérzsír szintekre is, ezek szerint a kutatások szerint, igen.
Azt írja, hogy sejtszintű regenerációt hozhat, segíthet a sérült sejtek eltávolításában. Valóban?
Igen, hogyan? Van a testünkben egy természetes sejt megújítási folyamat, ami valóban a tápanyag bevitelnek a mérséklésekor indul el. Ilyenkor előtérbe kerülnek azok az enzimatikus és hormonális folyamatok, amik valóban a sejtek megújítása felé hatnak. Ezt úgy érdemes elképzelni, mint amikor elvisszük szervizbe az autót, és kicserélnek rajta egy-két alkatrészt, és ettől egy picit jobban működik az autó. Azt azért fontos elmondani, hogy egyelőre nem biztos, hogy a szakirodalom alapján, hogy mikor következik be ez a természetes sejt megújító folyamat, hogy ez most 12 óra koplalás, vagy 13, vagy 14, 16, tehát erre nincs egyelőre tudományos evidencia. Ugyanakkor az egészen biztos, hogy előnyös hatású az egészségünkre, hogyha odafigyelünk arra, hogy mit teszünk, és lehetnek addicionális előnyei, vagy további előnyei annak, hogyha odafigyelünk arra, hogy ezt mikor tesszük.
Tehát, hogy ne együnk folyamatosan, ugye? Ez manapság úgy, hogy mindig rákcsálok valamit.
Hát,
miközben
nehéz,
dolgozom, igen. Amikor este éppen olvasok, mindig valami ott van, ugye?
Többször
ez rosszat tesz kifejezetten?
Igen, maga a folyamatos rákcsálás az valóban egy előnytelen, és említettük itt már a beszélgetésben például az inzulin elválasztást, ami ugye a szénhidrát tartalmú ételek elfogyasztását követően indul meg a szervezetben. Ennek van például ugye zsírszövetnek a működésére, mennyiségére gyakorolt negatív hatása, tehát a folyamatos rákcsálás, ez a hörcsög üzemmód, amikor mindig van valami a szánkban, ez egyértelműen nem szerencsés. Megoszlanak erről a vélemények, és egyénileg is nagyon nagy különbségek vannak, hogy kinek mennyi étkezés javasolt naponta, de ilyen hármat azért úgy célszerűt követni.
Érkeznek hallgatói kérdések, hogyha esetleg néhányra még tud válaszolni. Azt írja egy hallgató 30-as mobilról, szép napot, daganatos beteg voltam, most tünetmentes, a 10 órás bőjtöt javasolták, mert a beleg karbantartása fontos, az immunrendszer alapja ugye a bélrendszerben van.
Azért is mondtam azt, hogy nagyon sok esetben ez egy egyéni döntés kérdése, hogy kinek, tehát krónikus betegség esetében kinek milyen étkezési formát javaslunk, igen. De ez a 10 óra, ez egy nagyjából egy ilyen standard, tehát mondjuk ilyen 8 óra alvás, és akkor még a
tehát, hogy este 8-kor eszem valamit, és legközelebb, hát sőt, reggel 8-kor is így elég, van. Tehát ezt a 12 óra bőtöt nem nehéz betartani.
Én talán. Azt gondolom, hogy ezt nem.
Aztán másik kérdés, a sok só bevitele ártalmas a beleknek?
Sok soha semminek nem tesz jót. Például a bizonyos daganatoknak, nyelőcső daganatnak például a kockázatát tudja növelni. Itt érdemes egy... Erről is azért nagyon sokat beszéltünk már, megnézni az élelmiszerekben lévő só mennyiségét is, és ahol tudjuk például főzésnél vagy étkezésnél csökkenteni, esetleg teljesen elhagyni mondjuk egy főtt tojásról, zöldségről, azért ez könnyen elhagyható.
És nem is beszélve a különböző felvágottakról, például ultrafeldolgozott.
Felvágottak, sajtok, kenyerek.
Amelyek sajnos igen. Aztán azt írja egy hallgató, hogy a 90 napos szétválasztó diéta hatásos-e, mert hogy hatásos, ő állítja, kipróbálta. Mindent lehet enni, csak különböző napokon nagyon oda kell figyelni, de működik. Hát a szétválasztó diéta, amennyire én tudom, az például olyan, hogy a húst azt nem körettel eszem, ugye, vagy zöldséget is magában, nem együtt eszem azokat, amiket amúgy a tányérra teszünk, és állítólag szintén nagyon jó hatást lehet
elérni. Fontos elmondani, hogy ilyen egy univerzális módszer, például a súly karbantartásra, fogyásra, én azt gondolom, hogy nincsen. Tehát ma már egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy próbálunk egyéni megoldásokat találni, és akár életmódhoz, ízléshez, napi rendhez illeszkedően, egészségi állapothoz illeszkedően keresünk megfelelő módszert.
És még egy kérdés, hogy például vastagbél gyulladásra mit ajánl a dietetikus szakértő, kérdezi egy hallgató.
Én erre most nem válaszolnék, erre a kérdésre, ez most nem is annyira a diétetikus.
Tehát ez inkább orvosi kérdés.
Nem, ez egy diétoterápiás kérdés, de ide a bőj témához nem illeszkedő.
Aha, akkor szakértőt kell.
Meg nem is szeretnék most így nagyon,
igen, értem,
kapkodva ebbe belenyúlni.
Értem, és egy hallgatói hozzászólás nekem: bevált, ebédelek, és délután még kávé uzsonna, 18 óra pihenés, 5-6 óra étkezés, most már jól bírom, és fogyok vele is szépen, írja egy hallgató. Tehát van, akinek ez beválik, és azt hiszem, hogy egyébként a régi napi rutinhoz is jól illeszkedik ez az időszakos böjt, mondjuk az 5 nap evés, 2 nap koplalás
az azért egy hosszú az böjt időszak, nem feltétlenül, tehát azt gondolom, hogy az egészségünk megérzéséhez nem feltétlenül szükséges. Van, aki ezt bírja, és van, akinél működik.
Nagyon szépen köszönöm. Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Egy perccel 10:30 után pedig most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Szlovákiába csaknem 3 hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány, közölte a szlovák gazdasági miniszter. A nyersanyag továbbítása január végén állt le, amikor orosz támadás érte a barátság vezetéket. Az orosz hadsereg éjjel ismét drónokkal támadta Ukrajnát. Nyipróban lakóházakat is találatért, legkevesebb 2 meghaltak, sokan megsebesültek. Több településen az infrastruktúrában keletkeztek jelentős károk. Közben Ukrajna ipari létesítményeket támadott a szamarai régióban. 1 ember meghalt, többen megsebesültek. A szamarai repülőtér nem indít és nem fogad járatokat. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel és az Oroszország elleni 20. szankciós csomag lesz a 2 legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcson. Utóbbi szerint teljes tengeri tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére. Korlátozzák az orosz bankrendszert, valamint további exportkorlátozásokat vezetnek be orosz árukra és szolgáltatásokra. Mától fogadja az utasokat a frankfurti repülőtér új 3-as terminálja. A tervek szerint kezdetben évente 19 millió ember tudnak kiszolgálni az új főterminálon, ami a légikikötő teljes forgalmának csaknem harmada. A 2 másik termináltól egy automatizált transferjárattal 8 perc alatt érhető el a tegnap átadott létesítmény. Itthon felső vezetékhiba okoz jelentős fennakadás Szajol állomáson. A nyíregyházi és a békéscsabai fővonalon hosszabb menetidőre pótlóbuszos átszállásra és kimaradó vonatokra kell számítani, várhatóan délutánig. Napos szeles időre számíthatunk ma, eső nélkül. Délután keleten lehet felhősebb az ég. Napközben 16-21, késő este 7-15 fok várható.
Közlekedési hírek.
Néhány hír az utakról. Az M1-es autópályán Nagyigmán térségében kora reggel egy kamion szalagkorlátnak ütközött és felborult. A 92-es kilométernél ugyan mindkét irányba megindult a forgalom, a torlódás mégis óriási. Budapest felé a külső sávon araszoló kamionsor 12 km hosszú, a belső sávon 4-5 km hosszan szakaszosan torlódnak az autósok. Hegyeshalom irányába is kamionsor van, kritikus, közel 12 kilométeres, a belső sáv kicsit dinamikusabban halad. Aki nem akar hosszan a torlódásban ülni, az a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es jelű Nagy Szent János Bőny csomópontok között Bőny-Banya-Bábolna útvonalon kerülhet. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ felé vezető oldalon kigyulladt egy kamion, a 40-es kilométernél a forgalom csak egy sávon indult meg, itt is óriási a torlódás, vezessenek türelmesen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 800 g-os szondély töltött ostya 30% kedvezménnyel csak 899 forint, az 1 literes Solevita narancslé 31% kedvezménnyel pedig csak 479 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Önök mit olvasnak éppen? Van kedvenc könyvük, regényük, esetleg szerzőjük? Emlékeznek még, hogy mennyit tudtunk beszélgetni egy-egy regény kapcsán a baráti társaságban, vagy hogyan adtuk tovább egymást közt a divat regényeket? Mit gondolnak ma a digitális eszközök korában, mennyi időt fordítunk az olvasásra? Ma van a könyv és a szerzői jog világnapja. De mit gondolnak, mennyire más az, ha például egy hagyományos könyvet lapozgatunk, vagy valamilyen elektronikus eszközön olvasunk egy regényt? Tudják-e, hogy hogyan hat az egészségünkre, az agyműködésünkre az olvasás? És miért fontos, hogy idősebb korban, amikor lássuk be, a szemünk már kevesebbet bír, akkor is fordítsunk időt az olvasásra. Hamarosan erről beszélgetünk a vendégeinkkel is, de előtte hallgassuk meg Kobolák Attila összeállítását.
Az emberek egyre kevesebbet olvasnak, és nem csak a magyar prózai műveknek van már sajnos kevesebb, kisebb jelentősége, hanem általában bármilyen prózai műnek.
Elmondása alapján arra következtetek, hogy olvas.
Igen, szoktam olvasni. Én nagyon sok magyar írótól is olvasok, sőt, általában az utóbbi időben, utolsó 20 évben szinte csak magyar íróktól olvasok. Kedvenc művem a Fekete Istvántól Zsellérek című regény. Ez a könyv az 1900-as évek elejéről, első feléről szól, vagy első harmadáról inkább, hogy akkor hogyan éltek az emberek, hogy gondolkodtak. Ebben a regényben a korabeli nemesség, illetve a parasztok, nemeseknek dolgozó, magasabb pozícióban levő emberek a főbb szereplők, az uradalomnak az intézője, illetve a városi polgárság is kisebb részben benne van, és általában ezek az embertípusok idealizálva jelennek meg, tehát az embertípusoknak a tulajdonságai eléggé idealizáltak, de talán pont ez az, ami nagyon tetszik benne.
Szokott magyar prózai műveket olvasni?
Igen.
Miket, mi a kedvence?
Őszintén megmondom, eléggé szakmai irányú az én kedvencem, ami a régészet és építészet, de ennek van természetesen prózai része is. Például régen olvastam, és nagyon tetszett az Aranykoporsó. Ez történelem. Nagyon tetszett, és nem találta meg a könyvtáramba. Elveszett, kölcsön adtam, és egy barátomtól kölcsön akartam kérni az övét, hogy még egyszer elolvassam. És azt mondta, hogy nem szabad. Nem szabad, mert egyszer, ami régen, sok éve tetszett, az most nem fog tetszeni. Aztán mégis megtaláltam a saját könyvtáromba, és nagyon tetszett. Ahogy éltek a nagyon régi emberek, ez a római korba játszódott, tisztelték egymást az emberek, és ma ezt nem találom. Jókai után is. Jókait, igen, minden mennyiségben Mikszátot és Morizot is, de hát ezek az én koromban voltak a kötelező olvasmányok. A régmúlt történelem nagyon tetszik, a mai nem, mert az nagyon zavaros.
Emiatt kortárs műveket nem is szokott olvasni?
Ritkán, mert Valahogy az jobban fáraszt engem. És a szemem már nem annyira jó, látszik rajtam, hogy már idős vagyok, de azért szoktam olvasni.
Mikor olvasott utoljára magyar prózai írományt?
Hát, hogyha jól emlékszem, akkor kb. Általános iskolás lehettem, de most volt. Legutoljára az Egri csillagokat olvastam én. Tetszett nagyon az a könyv, azt hittem nagyon unalmas lesz, de szeretem az ilyen történelmes dolgokat. Egervára is a törökök ellen volt ez a csata, ahol sikerült az Egri várat megvédeni a nagy török sereggel szemben, akik ugye sokkal többen voltak, mint a magyarok, és hát elég kemény küzdelem lehetett, ezért is fogott meg így az egész történet.
Más nem olvasott utána?
Más nem nagyon, nekünk így gimnáziumban nem kellett bármit is. Igazából más miért se szoktam, úgy nincs nagyon rá időm. Hogyha el is kéne most olvastam valamit, akkor inkább hangos könyvben hallgatnám meg, mivel eléggé elfáradok így nap végére suli meg munka mellett.
Önök mikor és mit olvasnak? Írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk, és Ági aláírással érkezett is már egy üzenet. Nekem az olvasás gyógyír és menedék, aminek terápiás hatása, bármilyen élethelyzetben igazi segítség. El sem tudom képzelni az életemet könyvek nélkül. A többiek tapasztalataira is számítok, és itt van velünk a stúdióban dr. Pompor Zoltán, a Magyar Olvasás Társaság elnöke. Jó napot kívánok!
Köszöntök én is mindenkit!
És előbb kellett volna említenem Hugyik Lídia pszichológust, a Mindset Pszichológia szakemberét, cikkíróját. Jó napot kívánok önnek is!
Kedves hallgatókat!
Lídia, mit olvas éppen?
Hát pszichológus révén jelenleg egy szakkönyvet, Jalom nevéhez fűződik, és hát ilyen pszichológia igazából a kedves hallgatóknak is nagyon tudom ajánlani, egy kicsit beletekintvén a
tehát általában
szakmában.
Szereti a szakmájához kapcsolódó műveket olvasni?
Változó, hangulatfüggő, jelenleg éppen olyan hangulatban vagyok, ahol ezek még beleférnek, de természetesen itt is fontos szakemberként a pihenés és más könyvek irányába venni a fókuszt.
Igen, mindjárt beszélünk erről, hogy miféle funkciója lehet az olvasásnak, mert nagyon sokféle. Megmondom őszintén, én mindig úgy képzeltem a Magyar Olvasás Társaság elnökét, hogy az ágya mellett is többféle könyv van, és hajlamos arra, hogy egyszerre több regényt olvasom, mert nyilván nem egy időben, de hogy párhuzamosan többet.
Ez nem egy követelmény az Olvasás Társaság elnökével szemben, hogy olvasson folyamatosan, de valóban így van, tehát, hogy én több könyvet olvasok, épp most fejeztem be Bartis Attilának a Nyugalom című regényét, és esténként pedig a kisebbik fiamnak mesélek Darvasi Lászlótól a Trapiti és a Kavicsvári gyerekek, ez a harmadik része a ennek a sorozatnak, és én azt gondolom, hogy az a jó, mint ahogy egy sorozatoknál, vagy filmeknél is, hogyha többbe bele harapunk, és jó néha félretenni könyvet, jó néha újra elővenni, úgyhogy van néhány félig elolvasott könyv is még az ágyam mellett.
Mennyiben más az, hogyha tényleg lefekszünk az ágyba, a kanapéra, az olvasófotelba, és egy könyvet veszünk a kezünkbe, vagy ha a digitális eszközökön, hát napközben annyi mindent olvasunk, az is olvasás, de mégis talán más. Mennyire hat másképp?
Teljesen másképp hat. Ugye a digitális eszközöknek van egy olyan, akár beszélhetünk laptopról, tévéről, telefonról, hogy egy ingergazdag környezetet biztosít a számunkra, és az emberi szervezet az úgy működik, mint hogy hasonlóan kell elképzelni, mint amikor megy le a nap. Tehát szervezetünkben is tulajdonképpen megy le a nap, és ennek köszönhetően a melatonin szintünk termelődik, ami pedig segíti az elalvást. Az okos eszközöknek viszont van egy olyan funkciója, hogy kékfényt bocsát ki, még hogyha kékfényszűrőt is állítunk be, sajnos ez sem elegendő ahhoz, hogy ez teljesen megakadályozza a melatonin szintünket, és illetve a telefonokban, tehát akár pörgetünket, a villogó, csillogó, vibráló ingerek nem nyugtatják meg az idegrendszerünket. Ellentétben egy könyvvel, ami viszont egy lassú folyamat, tehát mivel mentális erőfeszítést kell beletennünk, és csak egy dologra fókuszálunk, ugye nincsenek elterelő ingerek a telefon a könyvek esetében, ezért sokkal inkább meg is figyelhetjük magunkat, hogy kezdünk el álmosodni, ami egy jó dolog tulajdonképpen, mert annak a jele, hogy nyugszik le az idegrendszerünk, tehát elsősorban ezért javasolt, hogy inkább egy könyvvel zárjuk a napot, mint egy telefonnal.
Ez még eszembe se jutott, hogy milyen szerencsé, hogy a könyvekben nem billannak föl reklámok, miközben olvasunk egy regényt, ugye? Az nagyon jó, amikor elkezdünk olvasni, és egy világ valamilyen nagyon szép ritmusban tárul föl előttünk. De engedünk erre ma még időt magunknak? Nem tudom, hogy vannak-e tapasztalataik, hogy, vagy visszatérünk-e esetleg ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni most már ezt az időt, ezt a ritmust.
Igen, ez picit kapcsolódik az előző kérdéshez is, hogy mi a különbség a képernyőn olvasás meg a könyvolvasás között. Nagyon könnyen választjuk a telefont és a képernyőt. Tehát olyan természetesen ott van a kezünkben. Ahhoz, hogy a könyvet válasszunk, egy erőfeszítés szükséges, döntés kell ehhez, és hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, hogy mennyi időt fordítunk a napunkból könyvolvasásra átlagosan, ez jelentősen csökkent az elmúlt években, évtizedben, és ez köszönhető annak is, hogy olyan erős konkurenciája lett, és már nem a tévéről beszélünk, mint konkurenciára, hanem a mobileszközről, ami elveszi az időt, és azt érezzük magunkon is, hogy kikapcsolunk, kilépünk a világból, az idő az eltűnik, miközben pörgetjük a telefont. Az lenne jó, hogyha az olvasás közben is ezt tudnánk érezni. Ezért is nagyon fontos a tudatos döntés az olvasás mellett, hogy keressük az alkalmakat, keressük az időt arra, hogy mikor olvasunk.
A különböző képességek fejlesztése szempontjából, a kognitív képességek fejlesztése szempontjából, egyáltalán a memória kialakulásának, illetve fantáziának kialakulása szempontjából sokat beszélgetünk arról, hogy milyen fontos, hogy korai korban a gyermekeinknek, unokáinknak olvassunk. Ebben a műsorban is szoktunk róla beszélni, és újra elismételem, hogy bizonyosan sok évtized múlva derül ki, hogy milyen fontos volt az a néhány népmese vagy regény a gyerekeknek. De arról kevesebb szerb esik szó, hogy időskorban, vagy idősebb korban, amikor tényleg én is látom, hogy este már a szemünk is kevesebbet bír, tehát hol egyik, hol másikkal kell aztán a könyvet figyelni. Miért olyan lényeges, hogy mégis szánjunk időt az olvasásra? Milyen hatása van a gondolkodásunkra, az agyunk karbantartására, illetve az egészségünkre az olvasásnak?
Azt kiemelném, hogy egy nagyon érdekes kutatást még a 2020-as évekből, ahol egy longitudinális vizsgálat volt, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy megmérik az emberek képességét egy életkorban, és utána, amikor egy másik életkorba lép be. És 11 éves gyerekeket mértek fel, és utána pedig 43 évesen mérték újra őket fel, és nagyon érdekes megállapításra jutottak, mégpedig arra, hogy amennyiben az olvasási készségeik, tehát az olvasási teszteken kevesebb pontot értek el a gyerekek 11 éves korukban, ez később 43 éves korba gyengébb kognitív funkciókkal, memória problémákkal kapcsolódott össze, valamint azzal is, hogy alacsonyabb volt az iskolai végzettségük ezeknek az embereknek, ami nagyon fontos dolgot mond ki, mégpedig azt, hogy a szocializáció minél kevesebb korban, vagyis hogy rátanítják a szülők, megmutatják az olvasásnak a szépségét a gyereknek, ez mennyiben sor alakító és pálya alakító is tulajdonképpen meghatározza a sorsunkat.
Hogyha ez akár valakinek kimaradt, vagy megvolt, és most túl van már, nem tudom, 40-50 éves korán, akár 60 éves korán, vagy már még idősebb, akkor érdemes ezt erőltetni, hogyha leszoktam róla, ha nem tudom, már nehezebben látom, akkor is olvassak?
Érdemes kipróbálni, mert nem tudjuk, hogy mit nyerhetünk vele. Lehet, hogy van egy elképzelés a fejünkben, hogy hú, hát ez mennyire megerőltető, mennyire rossz, viszont megtalálhatjuk azt a gyönyörét, amit lehet, hogy korábban nem találtunk meg, és hogy miért is jó valójában az olvasás. Tehát ezt ugyanúgy egy ilyen szimbólummal úgy tudnánk elképzelni, mint egy pókháló, tehát az olvasással olyan agyi struktúrákat stimulálunk, amit úgy kell elképzelni, mint egy pókhálót. Tehát minél inkább elkezdünk olvasni, annál inkább gyarapodnak a fejünkben ezek a pókhálók, ezek a szinaptikus összeköttetések, és ezek azért nagyon fontosak és azért jók, mert a memória kapcsán, mert sokkal könnyebben vissza tudjuk hívni emlékezetünket, tárolni is. Gondoljunk csak bele, hogy valamire szeretnénk emlékezni, és nem tudunk visszaemlékezni rá, és amennyiben mondjuk az olvasással nem gyarapítjuk meg ezeket az útvonalakat, akkor csak egyetlen egy útvonal fog oda vezetni, egy ilyen pókháló, hogy megtaláljuk azt az információt, amit éppen keresünk, viszont így rengeteg, tehát ezért nagyon fontos a például a demencia ellen is, mert hogy annyira, mert nyilvánvaló, hogy minél idősebbek leszünk, veszítjük el ezeket a szinaptikus összeköttetéseket.
Tehát karbantartja
a memóriánkat biztosan. Egyáltalán edzésben tartja.
Edzésben tartja, abszolút.
És még az a szempont, ami előjött a kérdésben, hogy a nagyszülő vagy szülő mesél a gyermeknek, az mit tud adni. Nyilván a kapcsolódás vagy a kapcsolatban sokat segít, hogyha a nagyszülő bekapcsolódik ebbe az egész folyamatba, és olyan történeteket mond el. Itt nagyon sokszor a könyvolvasásra gondolunk, de a könyvolvasás és a történeteknek az elmondása az nagyon, nagyon szorosan összefügg. És a gyerekek nagyon kíváncsiak arra, hogy mi történt régen, mi történt a nagyszülőknek az idejében. Ha hoz mondjuk a nagyszülő egy olyan könyvet, ami neki kedvence volt gyerekkorában, és azt meséli el, az egy nagyon különleges kapcsolatot tud kialakítani a két generáció között. És aztán a gyerek is tud hozni olyan könyvet, ami őt érdekli, együtt elmennek a könyvtárba például, azt is tapasztaljuk, hogy ugye az időskorban egyre több ideje van az embernek, és egyre többen mennek könyvtárba is, és most már ott tartunk Magyarországon, hogy nagyon izgalmas, gazdag könyvtári tartalommal állnak rendelkezésre a megyei könyvtáraktól kezdve egészen a települési könyvtárakig, és ha van időnk, akkor igenis menjünk el könyvtárba, keressünk olyan könyveket magunknak, amit szívesen elolvasunk, vagy már rég szerettünk volna elolvasni, de sose volt rá időnk, és keressünk olyan könyveket is, amit az unokáinknak vagy a gyerekeinknek szívesen olvasnánk.
Most tulajdonképpen két dolgot is mondott. Egyfelül, hogy hatalmas világot nyit a könyv. Akkor is, ha otthonról már nehezebben mozdulunk ki, akkor is rengeteg emberrel beszélgethetünk szinte a könyveken keresztül, illetve hát láthatunk is sok mindent, ahol lehet, hogy fizikailag nem jutottunk el. Gazdag marad ilyen szinten is az életünk. És az is eszembe jutott a kapcsolattartással összefüggésben. Ugye én is említettem az elején, hogy emlékszem, hogy fiatalkorunkban mennyit tudtunk ugye egy regényről beszélni, amikor valaki elkezdte olvasni, aztán mindenki a baráti társaságban ugyanazt olvasta. Milyen jó beszédtéma volt, mennyire segített egymást megismerni. És például az egyetem a lányom ugye kéri, hogy ajánljak a könyvespolcról a könyveket, és tudom, hogy éppen milyen világban vándorol, amikor tudom, hogy éppen azt a regényt olvassa. De amikor, hát és tényleg itt a rengeteg tapasztalatot írnak a hallgatók, tehát kíváncsi vagyok, hogy idősebb korra tudnak-e önök is ajánlani például regényeket, amelyek mind segítik akár a lelki, akár az agyi folyamatokat. Van, aki azt írja, hogy Ivo Andrić Híd a Drinán regénye segített jobban megérteni a jelent is, tartalmas nyaralásra ad meghívót. Aztán van, aki több írót is felsorol, Edgar Allan Poe, Lauce, Hanvas Béla írja nekünk, André. Szóval, hogy tudnak-e ajánlatokat mondani, és hogy mondják sokan, hogy drága ma a könyv, de azért vannak más utak, hogyan lehet könyveket szerezni.
Ez így van, és ahogy említettem is, a könyvtár az egy alapvető lehetőség arra, hogy könyvekkel találkozzunk, és viszonylag olcsón hozzájussunk olvasmányokhoz, és ha időnk engedi, akkor akár rendszeresen járjunk is a könyvtárba. Én azt mondom, hogy az lenne fontos, hogy az érdeklődésünknek megfelelő könyveket találjunk, akár olyanokat, amiket nem olvastunk el akkor, amikor szerettük volna. Lehet, hogy van is egy ilyen listánk, amire felírtuk, hogy mit fogunk majd elolvasni akkor, amikor lesz időnk. De például
vagy írjunk fel előre, hogy mire nyugdíjban megyünk, mert ezeket ne felejtsem el, mert mindenképp olvassam el.
De hogy az úti könyvek, azok nagyon, nagyon izgalmasak. Egy Darrell könyv, ugye ebből a sorozat is készült, nem olyan rége a korfúi élményekből. Ezeket elővenni újra, el tudunk jutni olyan világokba, el tudunk utazni olyan világokba, ahova nem tudtunk eljutni, és hát nyilván a történelmi regényeknek is nagy reneszánsza van, ezeket is lehet újra elővenni.
Megértünk a jelennel kapcsolatban, például egy-egy történelmi regény kapcsán, vagy ilyen fehér foltokat is lehet, hogy sikerül betölteni.
És a könnyedebb olvasmányoktól se zárkózzunk el. Tehát, hogy aki olvasó, annak joga van arra is, hogy bármit olvasson. Tehát ne gondoljuk azt, hogy most akkor már csak Dosztojevszkit olvashatunk. Igen, ez is nagyon, nagyon jó, hogyha klasszikus irodalmat, vagy kortárs magyar irodalmat olvasunk, de nagyon sok olyan könyv van, ami ilyen könnyed olvasmányként segít abban, hogy az időt hasznosan eltöltsük.
Ezt így ugyanúgy ki tudnám emelni, hogy éppen olyat olvassunk, ami hozzánk leginkább abban az adott hangulatban illik, mert rengetegféle, tehát akár regény, versekre is gondolhatunk, pszichológiai könyv, megsegítő könyvekre is gondolhatunk, enciklopédiákra, tehát ezek mind máshogy járják körbe így az olvasásnak az élményét. Nyilván egyrészt, hogyha regényeket olvasunk, az egy picit más ezekhez képest, egy pszichológiai önsegítő könyvet sem javasoljuk, hogy egy délután alatt térjünk a végére is a könyvnek az utolsó betűig, mert lehetnek nehézségek benne.
Igen, egy hallgató említi, hogy én idézeteket szoktam másolni, először néhány szót, most már egész mondatot is megjegyzek egyszerre. Valóban a memória javítására jó, akár az idézetek, akár például a versek tanulása. Nekem volt olyan 100 éves ismerősöm, aki minden reggel megtanult azért néhány verszakot, azért, hogy frissen tartsa magát. Van, aki Darrell szintén megjegyzi, hogy nagyon szívesen olvassa, illetve Fekete István, de Jókait, Mixátot is szívesen olvassa. És mit gondolnak, hogy szemnek látja a világot az, aki a könyveken keresztül is szemléli az életünket?
Sok hatása van az olvasásnak. Ugye itt volt szó arról, hogy gazdagabb lesz a szókincse, gazdagabb a kommunikációja, könnyebben tud kapcsolatokat kiépíteni. Van egy olyan szempont, amit sokszor elő szoktunk venni, az empátia. Ugye empatikusabb lesz az, aki olvas, aki szép irodalmat olvas. Hát, hogy pontosan azért, mert sokféle fantáziavilágba bele tud helyezkedni, sokféle szereplőnek a helyzetébe bele tud helyezkedni, ez segíti abban, hogy megértsen olyan helyzeteket is, amiben mondjuk nem kerül a valós életbe, de hogyha belekerül, akkor lesz már egyfajta mintája arra, hogy hogyan viselkedjen. Tehát van egy ilyen pozitív hatása is, hogy empatikusabbá válik az
olvasó. És akkor elfogadóbbak, vagy több megértés lesz bennünk, hogyha olvasunk. Másképp nézünk egymás szemébe is.
Én például Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című könyvét tudnám idehozni, ami 500 oldalon keresztül így a bűnhődésnek a nehézségeit tárja elénk, ami abszolút egy, tehát olyan színesen kapjuk meg ezt az érzelmet 500 oldalon keresztül, ami által bele is tudunk helyezkedni, mert nyilván a főszereplőnek, tehát egy eszem egyes személyében olvassuk és gondolkodik, ami egyrészt a pszichodrámának is a műfaja, amikor így felmondunk saját magunk úgymond beleélve a szerepbe, szóval
tehát ennek a feldolgozásban segít tulajdonképpen. Abszolút. Most azt mondja, hogyha a lelki problémák feldolgozását is segíti, ha a megfelelő regényhez nyúlunk.
Abszolút, abszolút. Vagy hogyha a megfelelő érzelmű regényhez nyúlunk, ami éppen akkor nekünk szükséges, például egy szerelmi bántódás, hogy hogyan dolgozik a főszereplő ezen, hogy ez túlélje, tehát abszolút tudnak segítőek lenni, mert olyan mélységeket is megnyitnak ezáltal, amik egy film vagy egy elbeszélés annyira nem.
És ugyanígy egyre több irodalomterápiával vagy biblioterápiával foglalkozó csoport is van, tehát ezeket is érdemes keresni, hiszen ott könyvrészleteken egy-egy versből kiindulva indulnak el a beszélgetések, és olyan mélységig el lehet jutni, ami önismeretre ad lehetőséget. Én nagyon szeretem Lázár Ervinnek a meséit, és én azt gondolom, hogy azok is, azok között is nagyon sok olyan van, ami az önismeretben segít minket.
Nem tudom, az kóros, hogyha valaki aztán így nagyon beleálmodja magát egy regényciklusba. Én tudom, hogy a Hunyadiakban volt, amikor menekültem, mindig alig vártam, hogy meglegyen a napnak az időszaka, amikor újra abban a világban lehetek, de láttam ezt a gyerekemnél is, hogy például a Vinettu könyveknél ő abban aztán teljesen elvonult. Ez rendjén van így? Vagy pedig valamiféle pszichológiai jelzés?
Van egy szintje nyilván, hogyha valamit túlzásba viszünk, akkor ott lehet, hogy valamiféle menekülés a valóságtól. Például, hogyha reggel felkelünk, olvasunk, és az egész napot olvasásról töltjük estélig, akkor nyilván annak lehet egy jelzése, hogy miért is olyan annyira fontosak ezek a könyvek.
Hogy inkább az a világ.
Hogy inkább az a világ legyen. Tehát inkább azt a világot szeretem átélni, megélni, mint a jelenlegi világot. Szóval ez ilyen valóban, ami egy túlzásba megy, és mondjuk a környezet is ezt jelzi felénk vissza, hogy hát figyelj, ez már lehet, hogy annyira túlzás, akkor érdemes arra felfigyelnünk, és esetleg segítséget kérni pár alkalmas beszélgetés, hogy mi lehet ennek a jelentése.
De most semmiképpen nem szerettem volna senkit lebeszélni az olvasásról.
Abszolút nem.
Hiszen arra bíztatnánk legalább a mai napon mindenkit, hogy ha tehetik, menjenek el akár a könyvtárba, akár egy könyvesboltba, és ajándékozzák meg magukat egy jó könyvvel, sokkal többet kapnak ebből a világból. Azt hiszem, ezt próbáltuk mi itt erősíteni az iménti percekben. Igen.
Mindenkinek jó olvasást, és nagyon szépen köszönöm dr. Pompor Zoltánnak, a Magyar Olvasás Társaság elnökének, és Hudyék Lídia pszichológusnak, a Mindset Pszichológia szakemberének, cikkírójának, hogy itt volt velünk. Egy hallgató már a nyárba tekint, és azt mondja, hogy boldog könyvnapot, örömmel láttam, hogy nyaranként például a Bonyarc-Vashegyi strandon van nagy könyvestand. Igen, szerencsére már nagyon sok helyen van strandkönyvtár is, tehát nyáron is bátran olvashatunk. Olvassanak önök is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, holnap majd hallhatnak arról, hogy például mit szabad az erdőkben gyűjteni ilyenkor, milyen előírás vonatkozik tűzifára, ásványokra, gombákra, gyógynövényekre és virágokra. A délelőtt műsora után jelentkezik majd a Hely című műsorunk, ami a Ménesi úti Karinti villába kalózol bennünket. Ezt az adást is meghallgathatják újra a mediaclick.hu oldalon. Én a mai szerkesztő Papnánási Gabriella és a hangmester Sie Gábor nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra!
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a cukkini kilója csak 599 forint.